Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra van, 2026. május 18-án, hétfőn. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Keleten eső, zápor, nyugaton gomoly felhős napos idő várható. Megélénkül az északnyugati, nyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul. Most hallgassuk meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Bordi András és a krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Az elmúlt egy év legnagyobb ukrán támadását jelentették az orosz fővárosból, civil áldozatok is vannak.
Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat.
Egyre súlyosabb a magyarországi aszbesztügy. Sopronban 19 útszakaszon mutatták ki a rákkeltő anyag jelenlétét. Következnek a részletek. Az elmúlt egy év legnagyobb ukrán támadását jelentették az orosz fővárosból, legalább 4 ember életét vesztette, többen pedig megsebesültek, amikor vasárnap ukrán dróntámadás érte Moszkvát és környékét. Az orosz csapatok is támadásba lendültek, a dél-ukrajnai Herszonban egy helyi lakos életét vesztette, és Dnyipróban is civilek sebesültek meg.
Katonai elemzők szerint a Moszkva és más orosz területek elleni dróntámadások sokasodása azt bizonyítja, hogy a 4 éve tartó háborúban most először Ukrajna átvette a kezdeményezést, és már ő diktál. Az ukrán elnök szerint a harcoló egységek utánpótlásával is gond van Oroszországban. Volodymyr Zelenszky arról beszélt, hogy Moszkva bejelentette, lehetővé teszik a moldovai szakadár Dnyeszter-menti Moldáv köztársaság állampolgárai számára, hogy könnyebben szerezzenek orosz állampolgárságot, ami katonai kötelezettséggel jár.
Utcán sétáló emberek közé hajtott egy autós az észak-olaszországi Modenában, 8 ember megsérült, egy nő mindkét lábát elveszítette.
A hatóságuk tájékoztatása szerint az elkövető egy 31 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit a járókelők fogtak el. Egyiküket kétszer megszúrta a dulakodás során. Fabrizia Triolo, modenai prefektus, arról is beszámolt, hogy a gyanúsított korábban személyiségzavarral küzdött, ami miatt 4 évvel ezelőtt terápiára is beutalták, de a férfi onnan nyom nélkül eltűnt.
Egy második generációs olasz állampolgárról van szó, aki Bergamóban született 1995-ben. Gazdaságtudományi diplomával rendelkezik és jelenleg munkanélküli. Letartóztatásakor nem állt tudatmódosító szer hatása alatt. Józannak tűnt.
Nemzetközi egészségügyi vészhelyzetnek minősítette az Egészségügyi Világszervezet az ebola járványt a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az Afrikai Járványügyi Központ szerint jelenleg egy kevésbé halálos változat terjed az ország északkeleti részén, amire egyelőre nincs vakcina.
A ritka vírus törzs már a szomszédos Ugandában is megjelent. A WHO május elején szakértőket és anyagi támogatást is küldött a térségbe. A járvány terjedése azonban így is felgyorsulhat, ugyanis népes és forgalmas térségekből jelentették a megbetegedéseket. Misaki Vajengere, az ugandai egészségügyi minisztérium tudósa, a járvány megfékezésének lehetőségeiről beszélt.
Szerintem a megoldás az lenne, ha lennének olcsó, megfizethető helyszíni tesztjeink, amelyekkel bárkit megvizsgálhatnánk, aki lázzal érkezik hozzánk. A második lépés pedig olyan eljárások kidolgozása lenne, amelyek a vizsgálatokat felhasználva képesek kiszűrni az ebolát.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez Magyarország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról fognak dönteni.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégiai Kutatóintézet tudományos munkatársa úgy véli, hogy az Ursula von der Leyen által vezetett bizottság jóval engedékenyebb lett hazánkkal szemben. Máté Réka Zsuzsanna hozzátette, a következő lépés a konkrét szakmai egyeztetések lebonyolítása.
Mindenképpen úgy tűnik, hogy arról van szó, hogy hogyan lehetne ezeket a pénzeket valamilyen pénzügyi eszközök, vagy valamilyen banki intézményeken keresztül előbb elküldeni Magyarországra, és aztán annak függvényében, hogy hogyan valósultak meg, az Európai Unió Bizottság felügyeletével az az intézmény utalná a már megvalósított programokra, de később a pénzeket.
A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek, Tarr Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök.
A kormányfő azt írta, a Tisza EP delegációját Lakos Eszter vezeti. Magyar Péter kiemelte, Bogdán Csaba az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljának. Weiss Viktor pedig az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselőjeként fontosnak tartja, hogy hitelesen és felelősen jelenítse meg korosztálya érdekeit és nézőpontját az európai döntéshozatalban.
Ledarált iratokat, Fidesz szóróanyagokat, valamint magyar zászlókat talált Magyar Péter az eddigi építési és közlekedési minisztérium pincéjében.
A miniszterelnök erről egy videóban számolt be. Magyar Péter azt mondta, hogy ez több bűncselekményt is felvet, ezért feljelentést tesznek.
Ez több bűncselekményt is felvet, amit itt látunk. Tiltott pártfinanszírozást és egyéb bűncselekményeket. Ezeket egyrészt az állami számbevőszéknek kellett volna vizsgálni, de nyilván a hatóságok, a rendőrség is ki fogja vizsgálni. Mi feljelentést teszünk, és amikor lesznek információk arról, hogy kit hallgatott ki a rendőrség, vagy más hatóságok, milyen nyomozati cselekményeket folytattak, és hogy ki követte ezt, Lázár János, az ő beosztottjai, vagy esetleg kormánytisztviselőket kényszerített arra, hogy ezeket sokszorosítsák, legyártassák, itt tárolják, akkor jelentkezni fogunk.
A kúria elnökével keveredett vitába Magyar Péter. A miniszterelnök azt a kérdést tette fel Varga Zsé Andrásnak, igaz-e, hogy 400 millió forintért rendelt magának elnöki lakosztályt? A kúria közleményben cáfolta, hogy az épületben lenne elnöki lakosztály. Magyar Péter távozásra szólította fel a kúria elnökét, és azt írta, Varga Zsé Andrásról kiderült, hogy közpénzen épített luxust ugyanúgy szereti, mint a bukott kormánytagok.
Méltatlan támadásként értékelte a Fidesz frakció vezetője, hogy a miniszterelnök távozásra szólította fel a kúria elnökét. Gulyás Gergely azt írta, ez egy alkotmánysértő kísérlet arra, hogy az új kormány a független bírósági rendszert saját irányítása alá vonja.
Itt a Krónika, tovább gyűrűzik az aszbeszt botrány. Egyre több nyugat-magyarországi településen mutatják ki a súlyosan rákkeltő anyag jelenlétét. Sopronban a hivatalos vizsgálatok beigazolták az eddigi sejtéseket. 34 utcából küldtek be mintát, ebből 19 útszakaszon kimutatták az aszbeszt jelenlétét. Farkas Ciprián polgármester azonnali óvintézkedéseket vezetett be, és gyors intézkedést ígért. A helyszínről Ciráki Viktória jelentkezett.
A hétfői naptól folyamatosan kálciumkloriddal fogják borítani majd ezeket az útszakaszokat, ezzel igyekeznek megakadályozni az útszakaszoknak a porzását. Természetesen végleges megoldást majd csak a felületzárás fog jelenteni, vélhetően majd egy aszfalt réteg kerül ezekre az útszakaszokra. Ehhez azonban hatósági állásfoglalásra lesz még szükség. A mintavételek eredményeit pedig elküldik a kormányhivataloknak további intézkedések miatt. Azonban az is elmondható, hogy az itt lakók sürgetnék a mielőbbi megoldását ennek a helyzetnek, és úgy fogalmaznak, hogy nem az aszfalt borítás, hanem a visszabontás lenne egy megnyugtató megoldása ennek a helyzetnek.
Meg kell oldani, hogy a Liszt Ferenc repülőtérnek legyen közvetlen vasúti kapcsolata, ezt mondta az M1-nek Budapest főpolgármestere. Karácsony Gergely szerint ehhez a meglévő vasúti hálózatot kell kiegészíteni. A közlekedési és beruházási miniszter is ezt a tervet támogatja. Vitézi Dávid még a miniszteri meghallgatásán azt mondta, ez lenne több mint 100 év legnagyobb vasúti beruházása Magyarországon.
A Ferihegyi gyorsvasútfejlesztés érinteni a nyugati pályaudvart. Itt csomagfeladási pontokat alakítanának ki, így még kényelmesebben utazhatnának az emberek. A repülőtéri termináról pedig terhet vennének le. Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke elmondta, Bécsben is ilyen rendszer működik.
Minden nyugati pályaudvarról induló Intercity megállna ezen az új repülőtéri megállóhelyen, de Bécshez hasonlóan úgy gondoljuk, hogy az is elvárás, ha már egyszer ennyi pénzt ölünk ebbe, hogy legyen olyan csomagfeladási lehetőség, egy mini kis terminál a nyugati pályaudvaron.
Egyre több rollerező gyereket ér baleset az utakon. Magyarországon tavaly 600 személyi sérüléssel járó közlekedési balesetet okoztak úgynevezett mikromobilitási eszközökkel, leggyakrabban rollerekkel. Ez majdnem a kétszerese az előző évinek. Minden harmadik baleset súlyos sérüléssel végződött, melyek között halálos kimenetelűek is voltak.
A rolleres balesetek jelentős része azért következik be, mert a fiatalok nem ismerik, vagy csak egyszerűen nem tartják be a közlekedési szabályokat. Karkusz Kristóf, a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság megbízott sajtóreferense azt mondta, a szülők csak akkor engedjék ki a gyereket rollerrel a forgalomba, ha meggyőződtek arról, hogy képes a szabályos közlekedésre és visel védőfelszerelést.
Aki nem ismeri a közlekedés szabályait, és nem tudja őket betartani, az ne használjon ilyen gépi meghajtású járművet. Elsődleges az, hogy a szülőknek oda kell figyelni a gyermekükre, kizárólag akkor engedjék a gyermeket rollerezni elektromos rollerrel, ha képes a jármű irányítására, ismeri a közlekedési szabályokat, és visel védőfelszerelést.
Egyre több országban korlátoznák a fiatalok hozzáférését a közösségi médiához. Már uniós szinten is felmerült az életkor szerinti tilalom.
Itthon a legtöbb online visszaélést 2025-ben is gyermekek ellen követték el. Erről Pöltl Ákos, a Semmelweis Egészségfejlesztési Központ digitális gyermekvédelmi szakértője beszélt. A Kapcsolj ki mozgalom alapítója a gyerekek online védelmének szabályozási lehetőségeiről is szólt.
Az ausztrálok elkezdték a gyereket a közösségi médiából kitiltani. Az Európai Unió is folyamatosan erről beszél. Amerikában óriási perek vannak most, hogy készakarva függőségre tervezték az algoritmusokat, külön tudományágat raktak mögé. Angliában 23-ban bevezettek egy online safety act-et, ami kimondott egy olyan törvény, ami ezt védi, és tavaly lettek aktiválva nagyobb részei. Tehát látszik, hogy mozgolódik az iparág.
Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába, a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtó ágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban mától egyirányosították a 6. kerületben a Nagymező utcát az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A Kossuth Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelt útvonalon jár, több megállót nem érint. Schilling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés. A Dunatisza közén és a Tiszántúlon borult az ég, és elszórtan esik az eső. Napközben északon északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másút többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül, az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet délután általában 17 és 23, késő este 9 és 16 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 6 órakor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Pozsár Róbert.
Nemzeti Sportkrónika.
Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergelyt hallják. A magyar férfi kézilabda válogatott nem jutott ki a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, mivel a csütörtöki Nisi két gólos vereség után vasárnap Veszprémben csak 31-30-ra győzte le Szerbiát. A magyarok ugyanakkor még reménykedhetnek a szabadkártyában, míg a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra kijuthatnak a következő Európa-bajnokságról is. A Vasas nyerte a másodosztályú labdarúgó bajnokságot, miután az utolsó fordulóban hazai pályán 2-1 legyőzte az Ajkát. Az ezüstérmet a Honvéd csapata szerezte meg, a kispestiek zárásként 4-1-re kikaptak a BVSC vendégeként. A két fővárosi alakulat 3 év után jutott vissza ismét az élvonalba. A magyar válogatott 4-2-re kikapott a tavaly negyed döntős osztrák csapattól a svájci jégkorong világbajnokságon, így két fordulót követően pont nélkül áll a zürichi csoportban. Majoros Gergely szövetségi kapitány együttesének hétfőn szünnapja lesz, majd kedden 20 óra 20 perckor kezdődik a bentmaradásért zajló legfontosabb mérkőzés a szintén 0 pontos britekkel szemben. 3 arany, 2-2 ezüst és bronzérmet szerzett kajakkenu válogatottunk a Brandenburgban rendezett világkupa verseny zárónapján. A délelőtti 500 méteres távokon győzött Kuruc Levente és Fodor Bence férfi kajakpárosa, míg a női kenu 4-es ezüsttel zárt. Szintén 500 méteren harmadikként ért célba kajak 1-esben Nádas Bence és bronzéremmel gazdagodott Fejes Dániel és Hajdú Jonatán kenu 2-ese is. 5000 méteren, aztán Kenu 1-esben a Szegeden is győztes Csorba Zsófia ezúttal sem talált legyőzőre, és a szám kétszeres világbajnoka Adolf Balázs is a dobogó legfelső fokára állhatott. Női 5000 kajak 1-esben Kőhalmi Emese ezüstérmes. Guzi Blanka ezüstérmet nyert az öttusázók bulgáriai világkupa versenyén. Az idei sorozat második állomásán a kairói Vékányi tányon győztes Guzi 8 pont hátrányjal végzett a győztes török Özüksel mögött. A másik magyar induló, Bauer Blanka ezúttal 15. helyen zárt. A férfiak mezőnyében Tárkányi Zsombor 17. Tim Merlier nyerte a Tour de Hongrie Balatonalmádi és Veszprém közötti záró szakaszát. A belga kerékpárosnak ez volt a versenyen a harmadik szakasz győzelme. Az összetetben a svéd Jakob Söderqvist megőrizte előnyét, a legjobb magyar kerekes pedig Walter Attila lett. Köszönöm figyelmüket!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Május 18-a hétfő, Erik és Alexandra névnapja van ma. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kakukel Tamás. Néhány kérdés, amelyre választ keresünk a Jó reggelt Magyarország mai műsorában. A Tiszapárt nyugdíjvállalásai elsősorban a legszegényebb nyugdíjasok helyzetét rendeznék, a társadalom nagy részének adnának plusz ellátást, de ez önmagában nem elég a rendszer fenntarthatóságához. Erre figyelmeztet Farkas András nyugdíjszakértő, akivel beszélgetünk erről majd 3/4 hét előtt néhány perccel. Aztán úgy tűnik, hogy kevésbé meredeken emelkednek a lakásárak országosan, mint korábban. Vajon mi lehet ennek az oka, és egyáltalán hol tartanak most az árak nemzetközi összehasonlításban? Mit jelent ez? 4-8 után néhány perccel szólunk erről. Aztán pedig az önkormányzatok helyzete, helyi közösségek építése, valamint a Fidesz választás utáni helyzete a témák. Cserpalkovics Andrással, Székesfehérvár polgármesterével 7:30 után néhány perccel. És még egy téma, ez már gyermekekről is szól. Európai Unió akár ezen a nyáron korlátozhatja a gyermekek közösségi média használatát. Hány éves kortól, mi módon, mi ez a terv, és hogyan valósítható meg, ha egyáltalán megvalósítható? 3:49 előtt pár perccel szólunk erről. A műsort ma Pap János szerkeszti.
Jó reggelt Magyarország, Kakukel Tamással.
Tegnap véget ért a magyar kerékpáros körverseny, a Tour de Hongrie az összetett élén a svéd Jakob Söderqvist végzett. Legjobb magyarként a 9. Walter Attila érdemelte ki a fehér, Fetter Erik pedig a legjobb hegyi menőnek járó piros trikót. A díjátadó után az esemény főszervezője Eisenkrammer Károly beszélt, Kreisz Bálint a riporter.
Véget ért a 47. Tour de Hongrie, ami elég különleges a sikeredet több szempontból is. Hogyan értékeled a versenyt és az elmúlt 5-6 napot?
Tényleg 6 nap. Mikor is voltunk Gyulán, pedig mennyire szép volt az indulás, hogyha emlékeztek rá. Volt egy gyönyörű csapatbemutatónk a Vártövében, egy fantasztikus hangulatú rajt, a város imádta a Tour de Hongriet, mi is imádtuk Gyulát. BMX átugrása a mezőny fölött, és utána elindult az őrület, amin tényleg 5 napon keresztül mentek itt a versenyzők. Hát itt aztán volt minden, tényleg hosszú szakasz az Alföldön, aztán eső, aztán még eső, aztán vihar, aztán még vihar, és hát bukások, viták az eredmények értékelésében, szakmai viták, a zsűri jól döntött, nem jól döntött jól. Én azt gondolom egyébként, hogy a pályán született eredmény az talán a legfontosabb, és én szerintem jó döntések születtek a zsűri részéről is, és ugye a svéd fiatalember jogosan vihette a hazasságatikot, és hát volt olyan szupersztárunk Tim Merlier személyében, aki 3 szakaszt is tudott nyerni a versenyen, és hát a magyar szurkolók számára a legérdekesebb az, hogy 2 magyar is kapott a végén trikót, ugye a legjobb magyarnak járó trikót nyilván Walter Attila vitte haza, az nem volt meglepetés, hogy magyar, az inkább, hogy Walter Attila ismét itt volt nálunk, nagyon fontos volt ez a verseny szempontjából, és a Fetter Erik pedig fantasztikusat ment, a piros trikót célozta meg, ugye a legjobb egyi versenyzőnek járó piros trikót, és nagyon aktívan versenyezve, nagyon sok pontot szerezve tisztán nyerte ezt meg. Most itt vagyunk Veszprémben a diétadó után, óriási hangulata volt, nehéz is erről beszélni, nagyon-nagyon stresszes, nehéz hét után vagyunk, minden szervező kollégám nagyon boldog, hogy ilyen szuperül sikerült zárni.
Azért versenyzőként is éltem már meg néhány Tour de Hongriet, meg főszervezőként is, ezt látva azokat a nehézségeket, amivel meg kellett küzdeni, mennyire rakod egy különleges helyre, hogy minden sikerült megugrani, és mindenki úgy tűnik, hogy boldogan távozott.
Nehéz ugye itt sorba tenni, a melyik Tour de Hongriet is volt a legnagyobb, meg a legszebb, meg legjobb. Az, hogy a mostani ezzel a rendkívüli körülményekkel, amiket meg kellett birkóznunk, és tényleg emberfeletti teljesítmény volt a versenyzőktől, a motorosainktól, a rendőrmotorosok, a kísérőmotorosok, a fotósaink, akik, a zsűri, aki motoron dolgozott, hogy nagyon bele, hogy viharos szélben 12-13 fokban szakadó esőben kellett az egész hetet teljesíteniük. Ez egy nagyon-nagyon komoly kihívás volt, mivel a versenyzőknek le a kalappal. Hát mindenki hős, aki ezt a hetet végigdolgozta, és ugye hát az is, aki építette rajtuk meg a céltöröteket, szintén hajnalban kezdtek ők is hidegben esőben építeni, éjszaka bontottak, utaztak másnapi helyszínekre, az egész egy ugye repülő cirkusz vagyunk, ugye a Tudi révén a kabala figuránk révén, aki egy gólya, hát repülünk városról városra, rendkívül elfáradt mindenki, azt gondolom, most még mindenki pörög, de szerintem nem kell senkinek altató ma éjszaka, szóval egy nagyon emlékezetes versenyen vagyunk túl.
Sűrű héten vagytok túl, van egy kis időtök most esetleg pihenni, mikor kezdődik a felkészülés a 2027-es Tour d'Hongrie?
Ilyenkor már mindig zajlik a következő évi versenyszervezése, tehát már a adott verseny után már tudjuk, hogy a következő évben mely polgármesterekkel, mely városokkal kezdjünk komolyabb tárgyalásokba. Most egy kicsit más a helyzet. Az elmúlt hónapok nagyon forróak, zivatalosak voltak a verseny körül. Ugye sok minden történt Magyarországon elmúlt hetekben. Volt egy kormányváltás. Valójában még mi is bizonytalanok vagyunk a verseny tekintve, hogy hogyan is mi is lesz a következő évben. Az biztos, hogy lesz verseny, az nem kérdés, hogy megyünk tovább, hogy pontosan hogyan, milyen útvonalon, ezek ma még bizonytalanok.
Ha már szóba kerültek itt változások, akkor még egy kérdést engedj meg a mai szakasz nyitányáról, mert azért mégiscsak az ország egyik legfontosabb közjogi méltósága vált át a Szalagot Forstoffer Ágnes, az országgyűlés házelnöke személyében. Ez milyen magasra emeli a magyar körversenyt és a Tour d'Hongriet, hogy az ország egyik legfontosabb szereplője eljött és megtisztelt titeket azzal, hogy átvágja a Szalagot.
Igen, hát elnök asszony jelenlét a rajtunknál nyilván elhelyezi egy polcra a Tour d'Hongriet. Láthatóan fontosak vagyunk sok mindenkinek az országban, azt látszik, hogy ezért ez messze nem egy sportesemény már. Tehát egy óriási fesztivált viszünk végig az országban, aki követte a tévén keresztül a versenyt, láthatta, hogy ezrek, tízezrek jöttek ki településenként szurkolni, biztatni a mezőnyt, élőképekkel várva, hogy ők is láthatóvá tegyék a települések magukat a tévén keresztül, hiszen sok millióan látják a versenyt, és sok millió ember számára jutatjuk el Magyarország képeit. Ez jóval több, mint egy sportesemény. Tényleg egy országimázs rendezvényé váltunk, és nagyon örülök annak, hogy ezt nem csak mi látjuk így, hanem polgármestereink, szponzoraink, támogatóink, és úgy tűnik, hogy elnök asszony is úgy ítélte meg, hogy neki itt kell lenni a rajtnál. Ez nagyon megtisztelő volt a számunkra, és nagyon köszönöm neki, hogy eljött.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Hajdúszoboszlón is megkezdődött az idei strandszezon. A hagyományos strandrész több medencéje már üzemel. A főszezonban összesen 15 lesz ezekből használható. Az intézmény az idén a 100. szezonját tartja. A szolgáltatás kínálatot új vendéglátóhely is bővíti, a vezetés pedig minimális jegyáremelés mellett 10%-os forgalomnövekedésre, és mintegy 1,7 millió látogatóra számít. Cinege Leventétől halljuk a további részleteket.
És csodálatos, hogy szép lányokat lehet látni, jó az idő.
Bár az időjárás jelenleg még hektikus, fürdőzőket kérdeztem Hajdúszoboszlón az idei szezon kezdetről.
Kellemes a környezet, jók a kezelések.
Nagyon, nagyon jól érezzük magunk, de a tisztaságon nagyon rend van, nagyon meg vagyunk elégedve.
Kellemes, örülök, hogy eljutok ide. Most a gyerekeimmel Angliából vannak idehaza.
Teljes mértékben meg vagyok elégedve. Tisztaság szempontjából, szolgáltatások szempontjából a legmagasabb színvonalon, amit csak el lehet érni.
Most nem lehetett leülni, annyian voltak, egy pokrózot nem lehetett letenni, már 10 órakor elfogytak a nyugágyak.
Még nem csúcsidőbe szoktunk jönni. Ilyenkor talán kevesebben vannak, gondoljuk mi.
Már harmadszor vagyunk itt, és eddig még mindig szerencsénk volt az időjárással is. Nagyon jó a szoboszlói fürdő az ízületeinknek, a kezelések is nagyon kedvezőek, ezért választjuk így rendszeresen Hajdúszoboszlót.
A 100. strandszezon, ez igazából nem nagy évfordulónál. Tavaly nagy évfordulót ünnepelt Hajdúszoboszló, hiszen a gyógyvíz feltörésének 100. évfordulóját ünnepeltük.
Erről pedig már Cegle Pincés Enikő, a Hungaroszpe ZRT vezérigazgatója beszélt műsorunknak.
Jövőre lesz 100 éves maga a fürdő, kicsit inkább arra készülünk. Erre az évre nem is tervezünk óriási nagy ünnepségeket. Amit előkészítettünk, egy óriási nagy beruházást tervezünk, ahol is a tradicionális fürdőrészt szeretnénk megújítani. Ez jelen pillanatban egy 2,5 milliárd költség költségvetésű beruházás, itt a medencéket szeretnénk megújítani. A cél az, hogy a meglévő szolgáltatás minőségét emeljük a mai kor színvonalára. Ott van 2 darab télen is üzemelő termálvizes medencénk, illetve nyáron is melegvizes medencénk, mellette közvetlenül van 2 langyosvízű medencénk, és van a hajdúszoboszló feliratú medence, az úgynevezett 2-es medencénk. Itt megújítanánk a vendéglátóhelyeket, tehát terveztünk egy saját üzemelésű vendéglátóhelyet, egy poolbart, illetve van egy most jelen pillanatban női napozónak használt teraszunk. Ezt a terasz szeretnénk megbővíteni, és a terasz szintjére is kerülni fog egy új medence, egy kiemelt medence.
A vezérigazgató kitért rá, ezek a fejlesztések várhatóan 2028-ban érnek véget. Persze a komplexum tengerparti medencéjénél álló kalózhajó megújulását is tervezik, amit már jövőre szeretnének átadni a fürdőzőknek. A hajó burkolatát kicserélik, annak tatjára egy hajóvár jellegű elemet építenek, és az egész hajó új arculatot kap, amely tovább emeli a környezet színvonalát, tette hozzá.
Emellett folyamatosan zajlanak olyan fejlesztéseink, amelyek a vendégeink számára egy kicsit láthatatlanok. Gondolok elsősorban energetikai fejlesztésekre, amellett, hogy átadtuk a napelemparkunkat, nagyon sok esetben úgynevezett frekvenciaváltós berendezéseket építettünk be, ezzel óriási nagy energiamegtakarítást tudunk létrehozni. Célunk, hogy minél kevesebb energiát kelljen felhasználni, ideális esetben pedig elektromos áramból legyenek olyan napjaink, amikor nem is használunk föl, hiszen megtermeljük magunknak.
A Hungaroszpa energetikai stratégiájáról szólva Cekle Pincés Enikő elmondta, metángáz alapú megoldást alkalmaznak, amelyet szükség esetén a vízből állíthatnak elő, majd gázmotor segítségével elektromos árammá és hőenergiává alakítanak. A gázmotor egyben a fedett akvapalasz fűtését is biztosítja, és az üzem várhatóan a teljes elektromos áram felhasználásuk mintegy 60%-át adja. A vezérigazgatót az idei szezonra tervezett csaknem 1,7 milliós látogatószámról is kérdeztem.
Nagyon nehéz tervezni. A tavalyi évben javarészt az időjárásnak tudható az be, hogy kevesebb volt a vendégszám az előre tervezetnél. Ez elsősorban annak volt betudható, hogy a májusi időjárás nagyon kedvezőtlen volt, illetve maga a júliusi időjárás is, de akár megemlíthetném azt is, hogy augusztus hónapban szinte minden hétvégén volt egy-egy eső, tehát nagyon nehéz volt előre látni ezt, főleg úgy, hogy a tavalyi évet azt a tavaly előtti forgalomra terveztük, és a tavaly előtti nyár az nagyon kedvező volt, tehát ott összesen egy délután volt esős időjárás.
Ebben az évben óvatosabb tervezéssel készülnek, fogalmazott az intézmény vezetője, hozzátérve a tavalyi forgalmat vették alapul, és bíznak abban, hogy júliusban kedvezőbb időjárásra számíthatnak, mint tavaly. A Hungaroszpán születésnapját július 25-én ünneplik, amikor is egész napos játékos programokkal és éjszakai fürdőzéssel várják majd a vendégeket a tengerparti medencénél. Emellett külön figyelmet fordítanak a fiatalokra. Augusztusban több hétvégén, szombaton, délutánonként és este DJ partikat rendeznek a pár éve átadott prémium zónában, hogy a fiatalok jobban felfedezhessék és átélhessék a valódi beach hangulatot. A hagyományos rendezvények, mint a gyereknap vagy a pünkö, most természetesen szintén szerepelnek a programkínálatban, amelyet a város egyéb eseményei is gazdagítanak majd a következő hetekben, hívta fel a figyelmet Cegle Pincés Enikő.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban mától lezárták a 13. kerületben a Visegrádi utcát, a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Szintén mától egyirányosítják a 11. kerületben a Neszmély utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig, mert felújítják a vízvezetéket. A 153-as és a 154-es autóbusz a Gazdagréti tér felé terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Neszmély út megállót. Schilling Zsolt, BKK Info.
Mávinfo.
Jó reggelt kívánok! Nyugodt a reggeli vonatközlekedés, a budapesti előváros és távolsági forgalomban is jól tartják a menetrendet a járataink. Pályakarbantartások miatt módosult a menetrend, és pótlóbuszok közlekednek 22-ig Diósjenő és Balassagyarmat, mától 21-ig Mezőtúr és Szarvas, 28-áig Vésztő és Szeghalom között, valamint ma még a Gyesev, Veszprém és Ezérc közötti pályaszakaszán. Zajlik a déli körvasút építése, ezért továbbra is módosított menetrend érvényes a keleti pályaudvart érintő dunántúli vonalak esetében. Az erre utazóknak fontos hír, hogy holnap, azaz kedden, aztán szerdán és csütörtökön, majd pedig 26-tól 28-ig egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok Kelenföld és Ferencváros között, ezért az eddigi módosításokon felül a napközbeni bécsi railjetek és Eurosatik is csak Kelenföldig közlekednek, és onnan is indulnak majd. A Martonvásári Z30-as vonatok kimaradnak napközben. Pejper Károly, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
Míg pedig Gót Rolandtól, a Hungaromet meteorológusától halljuk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat. Az elmúlt napokban sokfelé csapadékos időjárást okozó mediterrán ciklon lassan fokozatosan elhagyja a térségünket, illetve feloszlik, így csökken a csapadékhajlam is. Ma az ország délnyugati felén már napos, gomoly felhős időig érkezik. Az ország északkeleti felén ugyanakkor az összefüggő felhőtakaró csak lassan szakadozik, gomolyosodik, keleten, északkeleten még este is maradnak borult körzetek. Egyre inkább északkeleten számíthatunk kisebb esőre, záporokra, esetleg zivatarra, majd este a nyugati tájak fölé is besodródhatnak konvektív csapadékgócok. Az északnyugati nyugati szél megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke általában 17 és 23 fok között várható, míg késő estére 9 és 16 fok közé hűl le a levegő.
Köszönjük szépen, fél hét múlt fél perccel, rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban a bemondó Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Nagyszabású dróntámadást indított tegnap Ukrajna oroszországi célpontok ellen. Becsapódásokat jelentettek Moszkvából és környékéről is. Legkevesebb 4 meghaltak, többen megsérültek. Közben Oroszország is kitartóan támadta az ukrán településeket, köztük Dnyiprót és Zaporizsját. Sokan megsérültek, több lakóház és ipari létesítmény is megrongálódott. Izraeli légi csapásban meghalt az iszlám dzsihád egyik vezetője Libanonban. Egy lakásba csapódtak be a rakéták az ország keleti részén. Közben a pénteken meghosszabbított tűzszünet ellenére a déli területeken is folytatódtak a támadások. 5 haltak meg, köztük 2 gyermek, 15 megsebesültek. A zsidó állam hadserege korábban felszólította az ott élőket, hogy hagyják el a térséget. Ismét cselekvésre szólította fel Iránt a közel-keleti konfliktus rendezése érdekében az amerikai elnök. Donald Trump ellenkező esetben az eddigieknél súlyosabb következményeket helyezett kilátásba a Perzsaország ellen. A politikus a hét elején egyeztett nemzetbiztonsági tanácsadóival az iráni katonai műveletek esetleges folytatásáról. Közben az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője egy interjúban elismerte, hogy az izraeli-amerikai támadások kezdete óta jelentősen megdrágult az üzemanyag, és ez problémát jelent az amerikaiaknak. Összeütközött 2 vadászgép egy légi bemutatón az Egyesült Államokban. A gépeken tartózkodó 4 pilóta időben katapultált és biztonságosan földet ért. A baleset Idaho államban történt, jó látási viszonyok mellett egy támaszpont közelében. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 7 órakor várjuk Önöket.
Vármegyéről Vármegyére. Pest. Bakos Károly és fia, ceglédi orgonaépítők. A mester minden egyes dokumentumát, árajánlat, szerződés, hirdetés vagy cégjelzés, mint ceglédi orgonaművész, mai szóhasználattal orgonaépítő írta alá. Bakos Károly és fia, ifjabb Bakos Károly műhelye 1843-tól 1914-ig működött Cegléden, a mai Alkotmány utcában. Solymosi Ferenc orgonológus szerint a 2 generációs Bakos műhely mintegy 100 orgonát épített. Viszont a közelmúltban Erdélyben Sipos Dávid kutatásainak köszönhetően előkerült egy rendkívül érdekes irat, ifjabb Bakos Károly 1914. március 29-én kelt levele a magyar décsei református lelkésznek, amely az árajánlatát tartalmazza. Bármi kivitelű és nagyságú új orgonakészítést elvállalok. Üzletemet édesapám 1845-ben alapított, s én 1886-ban vettem át, Folytatom a mai napig. Ezen idő alatt közel 200 kisebb, nagyobb új orgona készült üzletemben. Azt hiszem, elég garanciát nyújt cégem régi jó hírneve az orgona készítés terén. Nehezíti a bakos orgonák kutatását az is, hogy a hangszereiknek a többségére szerényen nem írták ki a nevüket. Valamint a presbiteri jegyzőkönyvek, számlák és egyéb levéltári anyagok a történelem viharaiban sok helyen elvesztek vagy megsemmisültek.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
A Semmelweis Egyetem úgynevezett onkointervenciós részlege olyan akkreditációt kapott, amely azt mutatja meg, hogy Magyarországon és a kelet-közép-európai régióban elsőként igazolja, hogy az ottani ellátás megfelel a nemzetközi legmagasabb szakmai elvárásoknak. Az elismerése a betegek számára a kezelések biztonságát és minőségét garantálja. A részlegen évente mintegy 3000 beavatkozást végeznek, amelyek gyakran kevesebb fájdalommal, rövidebb kórházi tartózkodással járnak. Deák Pál Ákos, az intervenciós radiológiai tanszék vezető helyettese beszél erről, a riporter pedig Cinege Levente.
Milyen konkrét minőségi és biztonsági kritériumok teljesítése vezetett az akkreditáció elnyeréséhez, és hogyan mérhető ennek folyamatos betartása?
Az ISIOS, az intervenciós onkológia egy nemzetközi minőségbiztosítási rendszere, a Semmelweis Egyetem onkointervenciós ellátása nemzetközi szinten is kiemelkedőnek számít. Ez egy több mint két éves folyamat volt, 2024-ben kezdődött ez a minőségbiztosítási rendszer szintű vizsgálat, ami tulajdonképpen a betegnek az osztályunkra való belépésétől kezdődően a kivizsgálás menete a különböző onkotímek, de ugyanezeknek a dokumentációja is monitorozva volt, tulajdonképpen egy részletes checklistán végigmenve ebben a két éves folyamatban értünk el oda, hogy tulajdonképpen ez az akkreditáció azt igazolja, hogy a betegek nálunk a legmodernebb minimálisan invazív daganatkezelésekhez férnek hozzá. Ez nem csak egy szakmai presztízs, hanem a betegbiztonság és a magas szakmai színvonal visszaigazolása is. Külön nagy eredmény az, hogy a közép-kelet-európai régióban elsőként lettünk akkreditálva, és a világon is az 53. helyen. Ez nem azt jelenti, hogy 53 ország már akkreditált centrummal bír, hanem az egész világon 53 olyan centrum van, az Egyesült Államoktól Ausztrálián át Japánig, Brazíliáig, ahol ilyen magas színvonalú ellátás történhet.
Milyen közvetlen változásokat hozhat mindez a betegeknél elérhető kezelési lehetőségekben és a várakozási időkben?
Az intervenciós onkológia sok esetben műtét nélküli vagy a műtétet kiváltó daganatkezelés lehetőséget jelent. Sok eljárás van már, ami a normál betegellátás keretein belül megtörténhet. Hozzánk az onkotímek referálják a betegeket, az onkotímek sebészből, belgyógyászból, onkológusból, internetes radiológusból és még pluszban azoknak a szakmáknak a képviselői van, akikhez címzetten ezek az onkotímek történnek, referálják a betegeket. Nyilván vannak olyan újabb kezelési módok, amikkel egyszerűen nem tudott lépést tartani az elmúlt 20 év, tehát van számos olyan terápiás lehetőség, ami egyedi méltányossági kérelem keretében NEAK által egyedileg engedélyezett. Ezeknek a számát törekszünk rá, hogy minél inkább ki lehessen bővíteni, és megfelelő finanszírozást találjunk a legmodernebb eljárásokhoz is.
Hogyan tervezi az egyetem bővíteni a kapacitást, vagy akár a személyzetet az esetszámok kiszolgálására, különösen a ritkább indikációk esetére?
Eszközparkban, tudásban és szürke állományban készen állunk arra, hogy nagyobb betegszámot lássunk el. Itt a finanszírozás az, amit nagyon fontos minél hamarabb és minél nagyobb mélységben rendbe tenni ahhoz, hogy ezek a gyakran költséges beavatkozások, amik nyilván csak első pillantásra költségesek, hiszen maga az ellátás drágább eszközökkel történik, viszont a gyorsabb felépülési idő, a pácienseknek a rövidebb kórházban töltött ideje mindezeket ki tudja váltani.
Milyen nemzetközi kutatási együttműködésekre nyílik most lehetőség az ISIOS tagság révén.
Ez az akkreditációs rendszer magában foglalja azt is, hogy számos új kutatás jelenhet meg. Van egy kutatás és publikációs előny benne, ami nemzetközi multicentrikus projektekhez könnyebben tudunk csatlakozni. Hitelesebb háttért jelent mindez a klinikai vizsgálatokhoz és akár ipari együttműködésekhez is, valamint erősíti a különböző grant és egyéb pályázati pozíciókat, de az oktatásban szintén előnye van, hiszen magasabb szintű nemzetközi tréning és fellowship központként jelenhetünk meg, valamint számos hands-on kurzusok, tehát olyan gyakorlati kurzusokat tudunk tartani, amiben külföldieket, illetve sokkal szélesebb körhöz el tudunk jutni, hogy nálunk ilyen új technológiák oktatása történhet. Vonzóbbá teszi a centrumot a rezidenseknek és a külföldi hallgatóknak, vagy külföldi orvosoknak is.
Várhatóan változás a beavatkozások finanszírozásában, vagy a betegek számára felmerülő költségekben, illetve hogyan biztosítják az egyenlő hozzáférést?
Az egyenlő hozzáférés biztosítja a Magyarországon viszonylag homogénen meglévő onkotímek jelenléte, tehát az onkotímek már tudnak arról, hogy intervenciós radiológiai ellátás is elérhető a daganatos betegek számára. A másik pedig igyekszünk minél szorosabban együttműködni a finanszírozással, tehát igyekszünk olyan munkaanyagokat összeállítani, amiben megfelelően alá tudjuk támasztani, részben egészséggazdaságtanilag is, részben pedig orvosszakmailag is, hogy egy hosszú távon kiszámítható és biztonságos finanszírozása legyen ezeknek a tevékenységeknek. Valamint az oktatással járulunk hozzá ahhoz, hogy ez Magyarországon is minél szélesebb körben el tudjon terjedni, és minél több központ tudjon ilyen magas szintű ellátást adni a daganatos betegeknek.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
A kormány számára a nyugdíjrendszer érdemi átalakítása is rendkívül fontos feladat lesz, ezt mondja Farkas András nyugdíjszakértő, aki több intézkedés átgondolását javasolja. Amihez aztán sorvezetőt is kínált egy cikkben, erről is beszélünk a következő percekben. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a vonalban Farkas Andrást.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Hogy is áll föl a nyugdíjrendszer, egy kicsit tekintsük ezt át, nem biztos, hogy mindenki érti ezt a szisztémát. Aztán abból utána levezethető, hogy mi is a módosításnak az oka, különös tekintettel, hogy változik a korfa.
Így van. A nyugdíjrendszer az alapvetően a 65 éves korukat betöltött emberek részére kínál élethosszíglani juttatást, ugye ez az öregségi nyugdíj. Egy kivétel van, a nők esetében ők már 40 évi jogosító idő megszerzése után igényelhetik a nők kedvezményes nyugdíját, ami egyébként egész világon egy hungarikumnak számít. Tehát a nők és a férfiak némileg eltérő feltétellel, de az idős korukra igénybe vehetik ezt az állami ellátást, aminek a fedezetét az aktív korúak befizetései teremtik meg, tehát aki dolgozik, az a keresetét terhelő társadalombiztosítási járulék révén finanszírozza a mai nyugdíjasok nyugdíját. Természetesen a munkáltatók, vállalkozók is hozzájárulnak a szociális hozzájárulási adó révén, és így működik ez a rendszer, ami látszik, hogy nagyon ki van téve annak, hogy hányan vannak az aktív korosztály tagjai, közülük hányan dolgoznak, és hányan vannak a nyugdíjasok, és mennyi az átlagos nyugdíj. Magyarországon jelenleg még körülbelül egy évtizedig tartható fönn a jelenlegi feltételekkel a nyugdíjrendszer úgy, hogy különösebben nagy nehézséget nem okoz a finanszírozás, viszont föl kell készülnünk, hogy 2037-től súlyosan megnehezedhet a nyugdíjrendszer fenntartása, aminek nagyon egyszerű oka van, akkor kezd el nyugdíjba vonulni majd a Ratkó unokák nemzedéke, akik 1973 és 77 között születtek, és ők nagyon sokan vannak a korábbi, meg az utánuk jövő korosztályok létszámaihoz képest.
Ugye Nyugat-Európára is jellemző ez, hogy mivel kevés gyermek születik, éppen ezért aztán a fiatal korosztály az egyre vékonyabb, szerényebb, akik aktívak, az idős korosztály pedig az életkor kitolódásával egyre szélesebb.
Így van, egyébként hála Istennek, hiszen az emberi életnek ez egy nagyon pozitív jellemzője, hogy hosszabb ideig élünk. Az más kérdés, hogy pénzügyi szempontból ugye meg kell változtatni annak a lehetőségét, és körülményeit, hogy hogyan teremtjük meg ennek a finanszírozását. Annyit kell tudni, hogy ma 7000 milliárd forintba kerül a nyugdíjrendszer, tehát hogyha nem csinálnánk semmit, akkor is évi 7000 milliárd forintnak megfelelő összeg. Ebből, amit nagyon sok ember tud, de azok a plusz juttatások, amik rendkívül fontosak a nyugdíjasoknak, a 13. és 14. havi nyugdíj, majd ha a 14. havi teljesen visszaépül, akkor ez havi 600 milliárd forintos plusz per hónap, tehát a 13. havi nyugdíj 600 milliárdba kerül most is, a 14. havi, ha visszaépül 2029-re teljes mértékben, az egy újabb 600 milliárdos tétel, és hát említsük meg, hogy a nőkedvezményes nyugdíja, ami tényleg rendkívül kedvező most a hölgyek számára, az egy további plusz 600 milliárdos tétel, tehát csak ez a három nyugdíj kiegészítés, vagy a nők 40 és a 13.-14. havi nyugdíj 1800 milliárd forintba kerül pluszban. Na most ez az az induló képlet, amihez a jelenlegi új kormánynak ezzel számolnia kell, és ők azt mondták, hogy mindent megtartanak, ami eddig járt a nyugdíjasoknak. Ez nagyon megnyugtató hír, hiszen így marad a 13. havi nyugdíj, marad a 14. havi nyugdíj, marad a nők 40, és emellett a leginkább a legszegényebb nyugdíjasok helyzetét kívánnak legelőször változtatni. Erre szolgál az, hogy szerintem hónapokon belül a minimál nyugdíjat fölemelik 120 ezer forintra, tehát senki, aki nyugdíjas vagy rokkantsági ellátásban részesülő személy nem kaphat 120 ezer forintnál kisebb nyugdíjat. Ez körülbelül minden estől 280 ezer embert érinthet, tehát ez egy nagyon jelentős plusz ugrás lesz az ő számukra, és azért, hogy a 120 ezer forint fölött csak egy picivel többet kapó nyugdíjasok is érezzék a plusz törődést a kormányzat részéről, ezért a 120 és a 140 ezer forint közötti sávban, ott szintén körülbelül 140 ezer ember részesül ilyen ellátásban a nyugdíjasok és a rokkantsági ellátottak körében, őnáluk pedig plusz 6-tól 12 ezer forintig terjedő rendkívüli emelés jön a normál emelésen felül.
Ahhoz, hogy fenntartható legyen ez a rendszer, amit ugye mondott még időpontot is rá, hogy meddig működhet így, ahogy működhet, mi az, amit tenni kellene, milyen lépéseket javasol?
Hát ez az, amit nagyon át kell majd gondolni. Ugye minden nyugdíj változtatás az érinti ezt a több mint 2 millió öregségi nyugdíjast és 400 ezer egyéb ellátottat, tehát nagyon oda kell figyelni, mert a magyar lakosság egynegyedének a sorsát befolyásolja minden intézkedés. Tehát amit most a kormányzat egyelőre bevállalt, azok a legszegényebb nyugdíjasokat megsegítő intézkedések, plusz azt mondták, hogy a szép kártya révén adnának plusz 200 ezer forint értékű szép kártyát azoknak, akiknek a nyugdíja nem éri el a 250 ezer forintot, és adnának 100 ezer forintos értékű szép kártyát azoknak, akiknek 250 és 500 ezer forint között van a nyugdíja. Ez most nagyon jó, mint plusz intézkedés, de hosszú távon hogyan lehet megteremteni ennek a feltételeit? Tehát ahhoz kell átvizsgálni a magyar nyugdíjrendszer különféle olyan elemeit, amik méltánytalanságot okozhatnak.
Meg mik lennének ezek?
Hát elsődlegesen, amit én szeretnék figyelmébe ajánlani a esetleges érdemi változtatásokat előkészítő döntéshozóknak, először is meg kell vizsgálni a magyar nyugdíjkorhatárt. Jelen pillanatban nincs olyan nyomás, hogy emelni kellene a 65 évvel a nyugdíjkorhatárt, de az Európai Unióban már 17 állam automatizálta a nyugdíjkorhatárt úgy, hogy a 65 éves korban várható további élettartam hosszától tette automatikusan függővé a nyugdíjkorhatár, tehát ha emelkedik, ha hosszabb ideig élünk, akkor emelkedhet a nyugdíjkorhatár is egy ilyen mechanizmus alapján, ha meg csökkenne valami miatt a várható élettartam, ilyen volt például a pandémia szörnyű évei, akkor meg visszafele is jöhet, tehát csökkenhet is a nyugdíjkorhatár. Zárójeles megjegyzésem, hogy jelen pillanatban érdemes lenne ideiglenesen levinni 64 évre a magyar nyugdíjkorhatár, mert annyival rosszabb a magyar élettartam az Európai Uniós átlaghoz képest, hogy akár 64 évvel is megfelelően lehetne kezelni ezt a problémát. Na de a lényeg az, hogy hosszabb távon a 65 éves korban várható további élettartamhoz lehetne kötni a nyugdíjkorhatár. Ez egy biztonsági szelep, hogyha túlságosan gyors lenne mondjuk a társadalom elövegedése, akkor is lehetne tartani a nyugdíjrendszer finanszírozhatóságát. Aztán a finanszírozás fenntarthatósága érdekében talán emlékeznek a kedves hallgatók, hogy 2011 végéig volt nyugdíj, pontosabban járulék fizetési plafon Magyarországon, tehát a nagyon nagy keresetűek akkor nem a teljes keresetük után, csak a meghatározott küszöbértékig fizettek járulékot. Ennek az volt az értelme, hogy így a nyugdíjváromány nem szaladhatott el. Tehát ha van járulékplafon, akkor nem lesz sokszor sokmilliós nyugdíjváromány, hanem kezelhető szinten marad a nyugdíj, amit ki lehet fizetni tartósan is. Na ezt a járulékplafon visszavezetést azt meg kéne vizsgálni, és hasonlóképpen van egy speciális korlátozó eszköz a nyugdíjszámítás során, amit degressziónak, vagyis lépcsőzetes csökkentésnek hívunk. Ennek a küszöb értékeit is érdemes lenne megvizsgálni, mert most már 12 éve nem változott, közben pedig megváltozott az összes kereseti körülmény.
Köszönöm aztán szépen. Nagyon... Egyelőre ennyit tudunk, mert hát hatalmas anyag lenne, ez valószínű, folytatjuk ezt a beszélgetésnek, főleg, hogyha lesz valami bejelentés ezzel kapcsolatban, akkor várjuk vissza. Köszönöm szépen, Farkas András nyugdíjszakértőt hallották.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Közelít a határidő, mégpedig a személyi jövedelemadó bevallás, meg aztán egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezettek magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallásának határideje. Jól mondtam, Lincmeyer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának főosztályvezetője itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Stimmel, ez így mindenki benne volt, vagy valaki kimaradt?
Mindenki benne volt, nagyon köszönöm.
Hát igen ám, de most akkor jöjjenek a részletek, mert ennyit tudunk. Ami teendő, meg egyáltalán ki az, aki nem nézte még át, vagy át kellene néznie, szóval nem sok idő van már itt két nap.
Nem sok idő van hátra, valóban. Most már ez tényleg a cél egyenes, május 20-a. Most azért már duplázódik a beérkezett bevallások száma is, tehát így a napi 40-50 ezerre számítunk, így az utolsó napokban legalább. És a legfontosabb üzenet az valóban ez volt, hogy az egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek, náluk ez egy nagyon fontos kötelezettség május 20-áig, nekik semmiképpen nem lesz semmit tevéssel automatikusan érvényes a bevallásuk, nekik mindenképpen ki kell egészíteni a vállalkozói jövedelmükből származó adatokkal a bevallást, de a jó hír az, hogy idéntől NAV nagy újítása, nekik is segít a NAV, az egyéni vállalkozóknak a bevételi adatokhoz betölti az online pénztárgép online számlából származó összes adatot, tehát ezt azért ellenőrizni kell, de a fontos üzenet az az, hogy nekik valamit tenniük kell a bevallással. És még vannak sokan mások is, akiknek tenniük kell valamit.
Na most, akinek tenni kell, ők megtették már, vagy hogy állunk, hogy áll a... Nézik ezt nyilván, ugye, hiszen minden digitális, akkor pörög a számláló, lehet tudni, hogy mennyien vannak, meg mennyien reagáltak.
Még a ma reggeli friss adatom nincsen meg, de a vasárnap reggeli szerint eddig 2,2 millióan küldték már be a bevallásukat. Jelentős többségük, tehát több, mint 1,4 millióan az online kereteket használták, pontosabban ezen belül is az ESZIA-t. Ezen túl az egyéni vállalkozók is benne vannak ebbe, papíron már nagyon-nagyon kevesen nyújtják be a bevallást, tavaly is összvisz 20 ezeren küldték be azt a régi postai csomagot, de azért még van teendő, különösen azoknál, akiknél valamilyen kedvezmény hiányzik, ugyanis ilyenkor nem jár vissza az adó, úgyhogy ez a magánszemély érdeke, hogy mindenképpen benyújtsa a bevallását határidőben, mert május 20-áig tudja is kérni a bevallásban a kiutalást. Az is fontos, hogy most még van hétfő, kett, szerda. Mindenki, aki teheti, nézzen rá a bevallására, mert ha valami nem stimmel benne, ez alatt a nem stimmel alatt értem azt, hogy visszajárna neki adó, akkor ahhoz valamit tennie kell. Vagy be kell írnia, hogy bankszámlára kéri a pénzt, vagy be kell írnia a címét, ha azt szeretné, hogy a postás vigye ki. Ha ezt elmulasztja, nincs gond, csak aztán május 20-a után neki újra be kell nyújtania, hát nem egy nyomtatványt, mert jellemzően már űrlapot, de azon keresztül tudja visszakérni a pénzt.
Mi van, hogyha valaki elkésik? Attól függ persze, hogy mivel, igen, de egy kicsit bontsuk, hogy milyen szankciók vannak, illetve milyen bánásmódra számíthat.
Amit kiemelek, az a legjobb hír, hogy a magánszemélyek, ugye nem a vállalkozók, ők ha késnek, akkor nincs mulasztási bírság, viszont ha van fizetendő adója, akkor május 21-től számítódik a késedelmi pótlék. Ez azért egy fontos momentum. Ha valaki valamilyen jövedelmét, idézőjelbe teszem, az elfelejti, de lehet elfelejti bevallani, mint például a lakáskiadásból vagy az ingatlan eladásból származó jövedelem, akkor pedig azt kockáztatja, hogy május 20-a után erre már a revizorok fogják felhívni a figyelmet, és ott már nem csak az adót kell megfizetni, hanem adóbírság is van mértéke 50% és késedelmi pótlék is. Úgyhogy ezért is érdemes május 20-áig kiegészíteni a bevallást, de amit mindenképp ránézni, mindenki ellenőrizze, hogy ez rendben van-e. És ami még nagyon fontos, és nem beszéltünk róla, ez az 1+1%. Mert az 1+1%-os nyilatkozatnál ott nagyon szigorúak a szabályok. Május 20-a éjfél az egy kőbe vésett határidő. Azt nem lehet elkésni. Ha valaki később nyújtja be, akkor hiába szeretne rendelkezni, az érvénytelen lesz. Akinek van fizetendő adója, az 1%-nál ott is nagyon fontos, mert ha valaki a fizetendő adóját mulasztja május 20-áig megfizetni, akkor is a törvényben ez kőbe vésett, tehát a NAV nem veheti figyelembe a felajánlást.
Tehát addig nincsen felajánlás az 1%-ról, amíg ő neki adó hátraléka van.
Igen.
Ugye ez a logikája ennek, hogy legyen miből.
Igen, odaadni meg itt ez ugye a költségvetésből valamilyen támogatás, úgyhogy ez a két nagyon egyszerű feltétel. Május 20-áig érkezzen be az 1%-os nyilatkozat, kivéve az, aki papíron adja be, annak május 20-áig elég postára adni, de ott is postára föl kell adni 20-áig. Akinek pedig fizetendő adója van, azt ne felejtse el befizetni. Ha nem tudja, akkor kérjen részletfizetést. A bevallásban is lehet 12 havi pótlékmentes részletfizetést csinálni. Nagyon egyszerű, csak be kell írni a hónapok számát.
Működik a rendszer egyébként, ez a digitális rendszer?
Nagyon jól működik a rendszer, tehát online minden sokkal könnyebb, és tényleg telefonon, laptopon, tableten, bárhol meg lehet nézni, csak a beadás gombra kell nyomni, senkinek küldés keressen, egy zöld beadás gomb van a végén, érdemes rányomni az ellenőrzésre, és azzal már nálunk is van a bevallás. Rengeteg könnyítő funkciót is építettünk be, így például akinek ki kell egészíteni a jövedelmét ingatlan eladás, ingatlan kiadással, annak van egy kérdésfeleletmód, még csak a sorokat sem kell megkeresnie, tehát valójában a kérdésfeleletmódot kell választani, néhány egyszerű, nagyon közérthető kérdést, azokra kell válaszolni, és a rendszer már automatikusan kitölti a szükséges sort.
Na most, akinek baja van ezzel a digitális világgal, többféle oka lehet ennek, azért segítségre számíthat, hogyha bemegy valamelyik ügyfélszolgálatra, ugye?
Természetesen.
Hát azért mégiscsak.
Természetesen az ügyfélszolgálaton is segítünk, telefonon is segítünk, és a honlapon is van fönn információ, de azoknak is segítünk, akik online töltik ki a bevallásukat, és ott bármilyen kérdésük van. Ráadásul mától hosszabbított nyitvatartással várjuk a központi ügyfélszolgálaton az ügyfeleket. Sokkal többen vannak a munkatársaim, de azért ne 20-án essen be mindenki. És a másik nagy segítség a 18-19-es infovonalunk. Ott is sokkal többen válaszolnak a kérdésre, és ez is megerősített időben áll mindenkinek a rendelkezésére. El is mondom, hogy ez most 8:30-tól 18 órát jelent, tehát este 6-ig vannak nyitva az ügyfélszolgálatok, szerdán 20-án este 8 óráig, és telefonon is este 6-ig, 8:30-tól este 6-ig lehet telefonálni 18-19.
Köszönöm szépen az információkat, Lincmájer Szilviát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjét hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával zárul május 23-án 19 órakor az Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléje Balogh József és Fülöp Andrea zongora estjével. A 100 éves Kurtág György szerzeményei és átiratai, valamint Bozzai Attila, Ötvös Péter, Hajdú Mihály, Kadosa Pál, Kósa György és Soproni József művei csendülnek fel a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
Reklámot hallottak. BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es és a 11-es úton a Városhatártól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, illetve a Váci úton a Megyeri útnál. Mától a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezertek a külső sávot átépítés miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Keleten eső, zápor, nyugaton gomoly felhős napos idő várható, megélénkül az északnyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 23 fok között várható. Aztán még egy gondolat a következő fél óráról. Cserpalkovics Andrással beszélgetünk az önkormányzatiság jelenéről, jövőjéről, valamint a tapasztalatokról a Fidesz választás utáni helyzetéről 7:30 után néhány perccel.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra van, 2026. május 18-án, hétfőn. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukel Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is, hallgassuk meg együtt a krónikát. A stúdióban a bemondó Bordi András és a krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Az elmúlt egy év legnagyobb ukrán támadását jelentették az orosz fővárosból, civil áldozatok is vannak.
Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat.
Egyre súlyosabb a magyarországi aszbesztügy, Sopronban 19 útszakaszon mutatták ki a rákkeltő anyag jelenlétét. Következnek a részletek. Az elmúlt egy év legnagyobb ukrán támadását jelentették az orosz fővárosból vasárnap. Legalább 4 ember életét vesztette, többen megsebesültek. Katonai elemzők szerint a több mint 4 éve tartó háborúban Ukrajna átvette a kezdeményezést, és már ő diktál. Janku Anita összeállítása.
Egy ukrán drón repült be Himki városába. A pilóta nélküli repülő lakóházba csapódott be, amelyben ketten tartózkodtak. A nő meghalt, a férfi pedig a romok alá szorult. További 2 férfi a szintén moszkvai régióban lévő Pogorelki falut ért támadásban halt meg, a negyedik áldozatot Belgorodból jelentették. Oroszország is kitartóan támadta az ukrán településeket. A Dnyitropetrovszki régió 4 kerületében több ember megsérült és számos ház megrongálódott vagy megsemmisült. Katonai elemzők szerint Ukrajna átvette a kezdeményezést, és ma már ő diktál. Csak áprilisban az ukránok 120 négyzetkilométer területet szereztek vissza az orosz erőktől. Az ukrán elnök szerint a harcoló egységek utánpótlásával is gond van Oroszországban. Volodymyr Zelenszkij arról beszélt, hogy Moszkva bejelentette, lehetővé teszik a moldvai szakadár Dnyeszter menti Moldáv köztársaság állampolgárai számára, hogy könnyebben szerezzenek orosz állampolgárságot. Az állampolgárság katonai kötelességgel jár, Oroszország úgy jelöli meg a Dnyeszter menti Moldáv köztársaság területét, mintha a sajátja lenne. Moszkvában gyakran mondják, hogy állítólag csak a Donbász érdekli őket. A valóságban azonban korán sem csak erről a területről van szó, figyelmeztetett Volodymyr Zelenszky. Transznyeszter a Moldovával vívott rövid háború után az 1990-es évek elején kiáltotta ki függetlenségét, bár ezt egyetlen ENSZ tagállam és maga Oroszország sem ismeri el.
Egyre többen elégedetlenek a német kormány teljesítményével. A legújabb közvéleménykutatások alapján a németek csaknem fele előrehozott választásokat szeretne. A Friedrich Merz vezette kormány alig több mint egy éve lépett hivatalba, és azóta folyamatosan csökken a kancellár népszerűsége, miközben az ellenzéki AfD támogatottsága emelkedik. Berlin, Noll Katalin.
Friedrich Merz a gyakorlatban is tapasztalhatja az elégedetlenséget, hiszen a közelmúltban több olyan rendezvény is volt, ahol kifütyülték őt. Ezzel párhuzamosan a koalíciós partnerrel, a Szociáldemokrata párttal éleződtek ki a viták a közelmúltban. A nagyszabású reformtervekkel kapcsolatban vannak olyanok is, akik azzal is egyetértenének, hogy a Szociáldemokrata párt kiválásával a CDU-CSU pártszövetség kisebbségi kormányt alakítson. Egy müncheni szakértő, Clement Fuchs, arról beszélt, hogyha a koalíciós partnerek között elhúzódik a vita, akkor érdemes előrehozott választásokról beszélni. Friedrich Merz kancellár egyébként bízik abban, hogy sikerül egyességre jutni. Fontos ugyanakkor azt is hangsúlyozni, hogy július elejéig tart a Bundestag ülése, tehát nagyjából másfél hónap van hátra.
Krónika a Kossuth Rádióban.
A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök.
A kormányfő azt írta, a Tisza EP delegációját Lakos Eszter vezeti. Magyar Péter kiemelte, Bogdán Csaba az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljának. Weiss Viktor pedig az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselőjeként fontosnak tartja, hogy hitelesen és felelősen jelenítse meg korosztálya érdekeit és nézőpontját az európai döntéshozatalban.
Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez Magyarország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról döntenek.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégiai Kutatóintézet tudományos munkatársa szerint az Ursula von der Leyen által vezetett bizottság jóval engedékenyebb lett Magyarországgal szemben. Máté Réka Zsuzsanna azt mondta, a következő lépés a konkrét szakmai egyeztetések lebonyolítása.
Mindenképpen úgy tűnik, hogy arról van szó, hogy hogyan lehetne ezeket a pénzeket valamilyen pénzügyi eszközök, vagy valamilyen banki intézményeken keresztül előbb elküldeni Magyarországra, és aztán annak függvényében, hogy hogyan valósultak meg, az Európai Unió Bizottság felügyeletével az az intézmény utalná a már megvalósított programokra, de később a pénzeket.
Ledarált iratokat, Fidesz szóróanyagokat, valamint magyar zászlókat talált Magyar Péter az eddigi építési és közlekedési minisztérium pincéjében.
A miniszterelnök erről egy videóban számolt be. Magyar Péter azt mondta, hogy ez több bűncselekmény gyanúját is felveti, ezért feljelentést tesznek.
Ez több bűncselekményt is felvett, amit itt látunk. Tiltott pártfinanszírozást és egyéb bűncselekményeket. Ezeket egyrészt az állami számbevőszéknek kellett volna vizsgálni, de nyilván a hatóságok, a rendőrség is ki fogja vizsgálni. Mi feljelentést teszünk, és amikor lesznek információk arról, hogy kit hallgatott ki a rendőrség, vagy más hatóságok, milyen nyomozati cselekményeket folytattak, és hogy ki követte ezt, Lázár János, az ő beosztottjai, vagy esetleg kormánytisztviselőket kényszerített arra, hogy ezeket sokszorosítsák, legyártassák, itt tárolják, akkor jelentkezni fogunk.
A héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter kormányfő és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt a közösségi oldalán.
Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Lengyelországgal csak nem 38 milliós piac, Ausztriával pedig több mint 15 milliárd dolláros áruforgalom köti össze hazánkat. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában.
4 éve a töredékére esett vissza a katázó vállalkozók száma, a szabályok szigorítása miatt. Jelenleg csak azok a főállású vállalkozók használhatják ezt az adózási formát, akik cégeknek nem, csak magánszemélyeknek számláznak.
Kármán András, a Tisza kormány pénzügyminisztere bejelentette, hogy visszaállítaná a kisadózók tételes adóját, illetve annak megreformált változatát. Tóth Levente, a biztosdöntés.hu vezető elemzője azt mondta, a társadalomban van igény egy új katára.
Ha a kormány újra lehetővé teszi a kata igénybevételét szélesebb körben a vállalkozások számára, akkor ez azt eredményezi, hogy nem csak egyéni vállalkozók, hanem kisvállalkozások, BT-k is katázhatnak, és nem csak magánszemélyeknek lehet számlát kiállítani katásnak, hanem cégeknek is, tehát ilyen szolgáltatást is tudnak nyújtani.
A szakember ugyanakkor hozzátette, hogy várhatóan az 50 ezer forintos adómérték megemelkedhet, hiszen így lehet elérni azt, hogy ne adóelkerülésre használják ezt az adózási formát.
A magyar egészségügy nem működhet tovább a szakdolgozók önfeláldozására építve, közölte az egészségügyi miniszter.
Hegedű Zsolt azt írta, bérrendezés, valódi megbecsülés és reális minimumfeltételek kellenek. Emellett több szakdolgozó kell az ágyak mellé, a műtőbe, az intenzívre, a szakrendelőkbe és az alapellátásba. A tárcavezető hozzátette, a már önálló egészségügyi minisztériumban ülnek le egyeztetni a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak.
Tovább gyűrűzik az aszbeszt botrány, egyre több nyugat-magyarországi településen mutatják ki a súlyosan rákkeltő anyag jelenlétét.
Sopronban a hivatalos vizsgálatok igazolták a sejtéseket, 34 utcából küldtek be mintát. Ebből 19 útszakaszon kimutatták az aszbeszt jelenlétét. Farkas Ciprián polgármester gyors intézkedést ígért.
Behajtani tilos táblákat helyezünk el az adott útszakaszokon, csak az ott lakók hajthatnak be, és sebességkorlátozást vezetünk, hogy a kiporzását az útnak megakadályozzuk. Kálciumkloridos kezelést kapnak ezek az utak, ami azt jelenti, hogy tartósan megoldhatóvá válik az, hogy ne porozzanak az utak, hiszen a lényeg az, hogy az aszbeszt a levegőben ne kerüljön, mert akkor lélegzik be az emberek. Valamint hozzáfogunk a felület zárásához ezeknek az utcáknak, az érintett útszakaszoknak.
Az aszbesztszennyezés országos probléma. A hatóságok és civil szervezetek jelzései alapján Vasvár megyében további 20-30 település érintett, mint például Szombathely, de Kőszegről, illetve Zalavár megyéből, sőt, már Székesfehérvár környékéről is érkeztek aggasztó lakossági és szakértői bejelentések az aszbeszttartalmú útborkolatok miatt.
Itt a Krónika. Tegnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz.
A szervező életmenete alapítvány célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért, az együttérzésért és az élet tiszteletéért. Az eseményen Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is részt vett. Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség közalapítvány elnöke az M1-nek arról beszélt, fontos, hogy a fiatalabb nemzedék is megismeri a történelmet, és így átérezze, miért kell a múlttal ma is foglalkozni.
Ismerniük kell annak a 600 ezer zsidó, magyar zsidó embernek a történetét és a történelmét, ahogy ők éltek, ahogy ezt a társadalmat építették, és aztán ahogy elpusztították őket, és nyilván ez a történelmi tény csak az építésüket tudja szolgálni, mint az egész magyar társadalomnak a építését, azzal, hogy egyrészt szembenézzünk a történelmünkkel, és másrészt levonjuk a kellő következtetéseket belőle.
Covid árvákat és félárvákat látott vendégül a Regőci Alapítvány Budapesten.
2021 óta több mint 1600 pártfogótyuk van, akiket támogatnak. Közülük minden ötödik gyerek 7 évesnél fiatalabb volt, amikor elvesztette valamelyik vagy mindkét szülőjét a járványban. Herceg Anita, az alapítvány kuratóriumának elnöke kiemelte, járvány már nincsen, a támogatásra azonban továbbra is szükség van. Mint fogalmazott, bőven van még feladatuk.
Az élet nem állt meg, sőt a tragédiák sorozata sem állt meg, tehát most már 15 olyan gyermekünk van, akik a Covid-ban elvesztették az egyik szülőjüket, és sajnos azóta jellemzően rákban a másik szülő is elhunyt.
Meg Megkezdődtek az előkészületek a csíksomlyói búcsúra. A hagyományőrző rendezvényt május 22-e és 25-e között rendezik meg.
Sokan már napok vagy hetek óta zarándokolnak a Mária úton Csíksomlyó felé. A székelyföldi Mária kegyhelyen 459. alkalommal tartják meg a pünkösdi búcsút. Tímár Sándor Asztrik, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója elmondta, az idei búcsú jelmondata Szent Maximus tanításából ered.
Mivel a gyulafehérvári főegyház megyében a keresztség évét ünnepeljük, és nagyon-nagyon tetszik nekünk ez a Szent Maximustól választott mondat. A keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Ezzel azt szeretnénk üzenni, hogy hűségesen kövessük Jézus Krisztust, azáltal, hogy a keresztségben részesültünk. Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök úr lesz a szónok. Reméljük, hogy majd az ünnepi szónok átadja majd ezt az üzenetet, amit mi szerettünk volna elmondani a zarándokoknak.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Szent Mihály úton, a Fürödi utca előtt sávlezárásra és lassabb haladásra kell készülni. Lelassult a haladás a Budai alsó rakparton a Petőfétől észak irányban, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól délre, illetve az Erzsébet hídtól északra, a Kiskörúton az Asztória felé, illetve a Rákóczi úton befelé a Baross tértől. Telítettek a sávok az autópályán fővárosi bevezető szakaszaim. Schilling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
A Duna-Tisza közén és a Tiszántúlon borult az ég, és elszórtan esik az eső. Napközben északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másút többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül az Észak-Dunántúlon helyenként meg is erősödik a szél. A hőmérséklet délután 17 és 23, késő este 9 és 16 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 7 órakor, negyedórás hírösszefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Pozsár Róbert.
Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
A Holdköltők Társasága című film színpadi adaptációján dolgoznak a hallgatók az ELTE szombathelyi kampuszán, a szereplők közt akad leendő informatikus, pszichológus és angoltanár is, akik mind együtt gyakorolják a Carpe Diem szállóige lényegét.
A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
Most már érte, hogy nem a megtett út hossza számít, hanem a hit, ami erre az útra vezetett. Mert ha egy apró andoki város több ezer embere képes békében együtt elindulni és felmenni egészen odáig, pusztán a hit erejéből, kezünket a másik felé nyújtva, alázattal, mint egyazon anyagyermekei.
A hit ösvénye, a Punta Coral Hágó Copacabana-i szűzanyája. Pünkösd vasárnap 14 óra 55 perckor a Dunán.
Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
Brüsszeli tudósítónk Berek Patricia jelenti.
Az uniós acélipar védelméről vitázik ma délután az Európai Parlament. A strasbourgi plenáris ülés nyitónapján arról lesz szó, milyen intézkedésekkel védhetik meg az európai acélipart a globális túlkínálattal szemben. Az Európai Uniós acélipart egyszerre sújtják a magas energiaárak és a főleg kínai túltermelés. Június végén lejárnak azok az ideiglenes védőintézkedések, amelyek 25%-os vámot vetnek ki a meghatározott mennyiségen felülbehozott acélra. Most az Unió 50%-ra emelné az acélipari vámokat a kontingensen felüli mennyiségre. Megtiltanák egyúttal az Oroszországban vagy Fehér Oroszországban olvasztott és öntött termékek behozatalát. A vitát ma tartják, a képviselők pedig holnap szavaznak a javaslatról. Szó lesz a héten Strasbourgban az EU kiberbiztonságáról, a műtrágyákra vonatkozó cselekvési tervről, az egységes európai vasúti térségről, a hét kulcsvitája pedig szerdán az egységes európai piacról szól majd. A jogállamisági vita a héten Szlovákiáról szól. A vitára bocsátott javaslat szövege szerint a szomszédos államban sérülnek az alapvető jogok, és visszaélésszerűen használják fel az uniós forrásokat. A négy napos plenáris ülés ma délután kezdődik Strasbourgban. Stratégiai partnerséget kötött Svédország és India. A két ország az űrkutatásban és a kulcsfontosságú ágazatokban is elmélyíti együttműködését, a kereskedelem volumenét pedig a duplájára emelnék a következő 5 évben. A svéd és az indiai miniszterelnökkel az Európai Bizottság elnöke is találkozott Göteborgban. Ursula von der Leyen a közös tájékoztatón követendő példaként említette a kétoldalú megállapodást Svédország és India között, továbbá utalt arra a partnerségre, amit az EU kötött Indiával, és a tervek szerint a jövő évtől életbe lép. A következő lépés egy beruházási megállapodás kell, hogy legyen, mert ez segít a kockázatok csökkentésében, erősíti az ellátási láncokat, és lehetővé teszi a kulcsfontosságú infrastruktúra erősebb védelmét, tette hozzá az Európai Bizottság elnöke.
Jó reggelt Magyarország, Kakuk El Tamással.
Balogh László az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője érkezett hozzánk, mert úgy tűnik a számokat tekintve, mintha nem olyan ütemben emelkednének a lakásárak, mint korábban ezt tapasztalhattuk. Vajon mi lehet ennek az oka, és most milyen árak látszanak a ingatlan piacon? Ez a kérdésünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Szóval,
hogy is van ez a jelenség? Mihez képest, ugye? Mindig az a kérdés.
Az ingatlan.com minden hónapban kiadja a havi lakásárindexét, ami abból a szempontból érdekes, hogy így hónapról hónapra nyomon lehet követni, hogy hogyan változtak az ingatlan árak, és ez gyakorlatilag nem jelent mindig nagy kiugrást havi szinten, sem pozitív, sem negatív irányba, de azért a lakáspiac dinamikáját, erőviszonyait jól jellemzi. Azt már a lakásárindex előtt látni lehetett, hogy az áprilisi hónap nem az a hónap volt, amikor a vevők egymás sarkát taposva széttépték volna az ingatlan piacot, és drasztikus keresleti boomot érezhettünk volna.
Tehát kivárás, nem?
Ez tulajdonképpen egy kivárás volt, egy több szempontból is, ugye április az egy erős hónap volt, abból a szempontból, hogy erre az időszakra esett a húsvéti időszak, ekkor voltak a választások, tehát ez mind-mind olyan nagy hatású esemény sorozat volt, ami elvonta a lakásvásárlásra az emberek figyelmét, ez teljesen természetes, viszont mivel nincs annyi érdeklődés, nincs annyi vevő a piacon egy ilyen időszakban, ezért ez a lakásárak drágulását is fékezte. A számok nyelvére lefordítva ez annyit tesz, hogy amíg még márciusban havi szinten 2%-kal emelkedtek a lakásárak, addig ez áprilisra csak 0,8%-ra csökkent országosan, Budapesten pedig az 1,1%-os havi márciusi lakásdrágulási tempó 0,1%-os csökkenésbe fordult át, de még mielőtt felélegeznek a hallgatók, hogy hú, de jó, csökkentek a lakásárak, ez a 0,1%,
hát mennyivel, hát azért
ez inkább csak egy stagnálásnak felel meg, de azért szerintem jó üzenetet küld az eladóknak és a vevőknek is, hogy reálisan kell, két lábbal kell állni a lakáspiac talaján, amikor például valaki azon gondolkodik, hogy mennyire lehet eladni egy ingatlant, mert ez a jelenség abból a szempontból nem újdonság, hogy a vevők elérték, úgy tűnik, hogy a fizetőképességük felső határát az ingatlanpiacon, és az a fajta tempós áremelkedés, amit 2025-ben láttunk az ingatlanpiacon, ez most már lecsengőben van.
Most amit önök látnak, azok a kínálati árak. Ugye az, hogy végül is aztán mennyiért kötnek szerződést alkú után, az hogyan követhető nyomon? Vagy van abból is tapasztalat?
Mi mindig megkérdezzük a hirdetőket, hogy mennyiért ment el az ingatlan, és elég sokan évente 30-40 ezer választ kapunk erre, ami elég szép szám ahhoz képest, hogy egy évben van 150 ezer adásvétel, de mi, amikor a lakásárindexet csinálunk, sosem az aktuális kínálatot veszük alapul, hanem az adott hónapban lekerült hirdetések adatait, és ezek nagyon közel vannak a tranzakciós értékekhez. Amúgy egyébként a KSH, az MNB, meg az MBH lakásárindexével is nagyon együtt mozog az ingatlan.com lakásárindexel, ami azért érdekes, mert ez a három szervezet az NAV illetékadat bázis adataiból dolgozik, mi pedig a saját adatainkból.
Milyen az országos megoszlás? Ha azt nézzük, ugye mindig régiókat azért kiszoktunk emelni, vagy hogy összehasonlítási alapunk legyen.
Ami országos viszonylatban elmondható az az, hogy mindenhol csökkent az áremelkedés tempója, de hogyha az éves áremelkedési ütemet nézzük, akkor bizonyos szempontból, mintha ketté szakadt volna az ország. Ez azért érdekes, mert Budapesten az éves drágulási tempó már csupán 10,9%-os, tehát ha így mennek tovább a dolgok, akkor hamarosan benézhet 10% alá az éves budapesti lakásdrágulás, ami mondanám azt, hogy emberemlékezet óta nem volt ilyen, ez nem teljesen van így, mert 2024 november volt utoljára egy ilyen időszak, de annak pedig az volt az indoka, vagy az oka, hogy 2023-ban nagyon gyenge évet tudott magának az ingatlanpiac, tehát az éves összehasonlítás ebből a szempontból is kihívásokkal teli, mert az egy rendkívüli időszak volt. Most viszont, hogyha természetes úton működő piaci folyamatok kapcsán csökken le mondjuk Budapesten 10% alá lakásdrágulás üteme, akkor az egy reményt jelenthet az ingatlanpiacon érintett eladóknak és vevőknek, hogy talán egy egészséges, kiszámítható és csökkenő ütemű lakásdrágulással találkozhatnak, ami azért nagyon fontos, mert amikor így rángatóznak az ingatlanárak, hol drasztikusan emelkednek, hol pedig teljesen leállnak, az nem teszi könnyebbé egy-egy adásvétel megvalósulását. Az ország többi részén pedig azt látjuk, hogy vannak olyan régiók, amik dinamikusabbak, ezek például az észak-alföldi vagy a dél-alföldi régió, ahol 13-14%-os az éves lakásdrágulási tempó. Ugye ezek azok a régiók, amik olyan nagyvárosokat foglalnak magukban, mint Debrecen, vagy éppen Szeged, de Nyugat-Magyarországon a Győr környék, illetve a Székesfehérvár környéki lakáspiac is erőteljesen mozog, ez főként az ipari beruházásoknak köszönhető.
Hát ugye Debrecen meg Szeged szintén, ugye ott voltak most ezek a nagy fejlesztések.
Így van, ezért is emeltem ki ezt a két város, mert gyakorlatilag Kelet-Magyarországon található, például Debrecen is, Kelet-Magyarország regionális központja, de például a budapesti lakásáraktól csak egy hajszállal vannak elmaradva. Már Debrecenben is a havi átlagos négyzetméter ár meghaladja az 1 millió forintot a használt lakóingatlanok piacán, ami azért nem kevés.
Na most itt lesz egy érdekes helyzet, mert hogyha a használt ingatlanok ára közelít az új építésűhöz, akkor az egy különleges helyzetet eredményez, ugye főleg ezzel a bizonyos 3%-os hitellel. Egyelőre úgy tűnik, hogy marad. De nem tudunk róla, hogy ne maradna. Vagy hogy érdemes erről gondolkodni, minél gyorsabban elintézni?
Az biztos, hogy ez a fajta jelenség, amit említett, ez hozzájárul a kiváró stratégiához a vevők részéről, hiszen amikor tényleg nagyon közel kerültek egymáshoz, főleg a nagyvárosokban az új építés és a használt lakások árai, és ebben a helyzetben a vevők várják azokat az új építésű lakásokat, amiket adott esetben például egy 3%-os hitel lehetőségével vagy segítségével meg tudnak vásárolni, de hogyha anélkül vásárolnak ilyen ingatlant, azt is nagyon várják, mert hogy ha egy műszakilag jobb állapotú, vagy jobb tulajdonságú ingatlan tudnak venni ugyanazért a pénzért, akkor ezért úgy gondolják, hogy megéri várni. Ezeknek az új építésű lakásoknak viszont nagy számban még nem jelentek meg a kínálatban, de már folyamatban van az, hogy piacra vezessék őket a beruházók, de itt még várni kell arra, hogy ez nagy számban növelje a kínálatot, és valószínűleg ez is az egyik oka annak, hogy a kereslet nem nő olyan tempóban, mint amit megszoktunk az elmúlt időszakban. A 3%-os hitelre visszatérve pedig most ez egy nagyon fontos bástyáját jelenti a lakáspiaci keresletnek, mert a lakásvásárlások többségéhez hitelt vesznek fel az emberek, a kiadott lakáshitelek pedig 70-80% az támogatott lakáshitel, és ezekből a támogatott lakáshitelekből, az a kamattámogatott hitelekből egy jelentős része az ilyen 3%-os hitel, tehát mondhatni, hogy még a magasabb ingatlanárakat ezzel tudják kimozogni a vevők, hogy a kisebb kamattal a hiteltörlesztő sem túl magas.
Van itt egy összefüggés, amiről talán érdemes lenne beszélni, hogy minden mindennel összefügg, nevezetesen, hogyha valaki új lakást szeretne, akkor nyilván van itt egy családi összefogás, meg örökség. Na most, hogyha az az ingatlan, amit elad, az jó áron, tehát értékes az ingatlan, jó áron eladható, akkor nagyobb reménnyel vág bele egy növelt áruba, akár hitellel, ugye? Tehát itt azért összefügg, amikor arról beszélünk, hogy drágulás van, meg hogy drágábbak az ingatlanok, akkor a kiszálló érték is magasabb.
Igen, ez fontos elmondani, hogy a drágaság az nem csak a vásárlóknak jelent kihívást, hogy többet kell érte fizetni, de a lakáseladóknak meg azt is jelenti, hogy az ő eladott ingatlanok, eladó ingatlanok értékesebbé is válik.
Szóval ma eladó, holnap meg vevő, mert lehet, hogy azért adja el, hogy fejlessze, vagy a gyereknek vegyen.
És ha figyelembe veszük azt, hogy Magyarországon 10 emberből 9 saját tulajdon ingatlanban lakik, akkor igazából ezeket az eladói meg vevői szerepeket nem is nagyon lehet elválasztani egymástól. Ebből adódóan pedig mindenki egy ilyen felemás helyzettel találkozik, hogy örül, amikor lakást ad el, viszont amikor abból a pénzből venne egy szebbet, jobbat, nagyobbat, akkor azért az kihívást is jelent. Itt a legnagyobb kihívás egyébként mindig az első lakásvásárlók előtt áll, hiszen az elmúlt akár 5-10, de 20-30 évben is jelentősen emelkedtek az ingatlanok ára, ezért ez a belépő küszöb ez egyre magasabbra került, ezért is ez is magyarázza, hogy miért ilyen népszerű ez a 3%-os hitel, mert ez meg pont az első lakásvásárlókat célozza. Tehát ebből a szempontból ez egy izgalmas helyzet, ez a lakás árváltozási dinamika változása is, hogyha már nem nőnek olyan mértékben az ingatlanárak, akkor már tényleg mindenkinek jóval-jóval észszerűbben kell árazni a lakásokat. Azt nem lehet azt a stratégiát kötni, hogy bármit el lehet adni bármennyire, mert a vevők egész egyszerűen ezt nem fogják már megfizetni.
Köszönöm szépen Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallották.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt az Üllői úton befelé, az Ecseri út előtti szakaszon sávlezárása és torlódása is számítani kell. Tart a baleseti helyszínen és a Szent Mihály úton a Fürődi utcánál, a 80-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. Torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig. Schilling Zsolt, BKK Info.
Autós percek.
A 67-es főúton Kaposvár átkelési szakaszán egy személyautó és egy busz karambolozott az 41-es kilométer kőnél a Zselit-Szentpál felé vezető oldalon. Lezárták emiatt a külső sávot. Aztán nagyon erős a reggeli forgalom, megnövekedett menetidőre és szakaszos torlódásra készüljenek az arra tartók a Budapest felé vezető főútvonalakon is. Így az M1-es autópályán Herceghalomtól, az M2-es autóúton Váctól, az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, valamint Mogyoród és Bag térségében, az M7-es autópályán pedig Érttől számítsanak erre a jelenségre.
Időjárás jelentés.
Keleten eső, zápor, nyugaton gomoly felhős napos idő várható. Megélénkül az északnyugati-nyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul. 7:08, rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban a bemondó Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Lengyelországba, majd Bécsbe utazik a héten Magyar Péter kormányfő. A delegáció tagja lesz a gazdasági és energetikai miniszter is. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégek számára. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a hazai egészségügy, jelentette ki a területért felelős miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, több területen már a betegbiztonság is veszélybe került. A tárcavezető a héten egyeztetést kezd a szakdolgozói bérek rendezéséről. Csongrád családban is megszűnt a tűzgyújtási tilalom. A csapadékos időjárásnak köszönhetően kellően átnedvesedett az avarszint, így csökkent az erdőtűz kockázata. A hétvégén Bács-Kiskunban is visszavonták a korlátozást, így már csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében érvényes a tiltás. A digitális kultúra, a latin, illetve a héber nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap fizikából, valamint mozgókép és médiaismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Mától jövő csütörtökig látható a 44. sajtófotó kiállítás Pécs főterén. A szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A MUOSZ nagydíját és a közönségdíjat Nemek Diana Nimród című sorozata nyert el. A vándorkiállítás később több nagyvárosba is ellátogat. A fővárosban szeptember 15-től lehet megtekinteni a Kapa központban. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
Az önkormányzatok helyzete, a helyi közösségek építése, a Fidesz választás utáni helyzete, a kampány tanulságai, esetlegesen a párt újjáépítése. Erről beszélgetünk a következő percekben Cserpalkovics Andrással, Székesfehérvár polgármesterével, akit köszöntök a telefonvonalban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget, és köszöntöm a rádió kedves hallgatóit.
Ugye, amikor megtörtént a választás, akkor utána a fehérvári polgárokhoz fordult saját közéleti jövőjével kapcsolatban. Erős támogatottságot kapott. Van itt egy kis ellentmondás. A város állapotát is, ha nézzük, meg a fő politikákat is, ilyet, mint a családtámogatás, a migráció, valamint a ukrajnai háborúban hozandó áltozatok, ezt mind elutasítja a magyar választók többsége. Aztán Fehérváron sem sikerült győzni a Fidesznek. Van itt bizonyos ellentmondás. Ön hogy látja, hogy értékeli, hogy oldható ez fel?
Nyilván én azt tudtam megkérdezni a választásokat követően a fehérvári emberektől elsősorban, hogy mit gondolnak a lokális közéleti tevékenységről, azon belül az én tevékenységemről, és arról, hogy a helyi közösség formálás tekintetében megkapom-e bizalmat a munka folytatásához. Ezt többféle módon megtettem, megkérdeztem, és az emberek nagyon sokféle módon viszonyultak ehhez, jeleztek vissza számomra telefonok, üzenetek, e-mail, kommentek, Facebook lájkok formájában, és azt jelezték, hogy többségükben, hogy szeretnék, ha ezt a munkát folytatnánk. Nyilván ez egy alapvetően helyi közéleti tevékenységgel és munkával összefüggő kérdés tudott lenni az én részemről, és továbbra is persze abból a vállalásból fakad, hogy amennyire lehet, elválasszuk a helyi közéletet az országos politikától.
Mi volt az oka ennek, hogy megkérdezte őket? Azért kérdezem, mert ugye Magyar Péter a választások után a közjogi méltóságokkal együtt felszólította a fideszes színekben indult polgármestereket is, hogy nekik is távozniuk kell. Akkor meglebegtetett egy esetleges előrehozott választást, aztán később már ezt tagadta. Ez volt az oka annak, hogy megkérdezte a polgárokat, mert hiszen ez nem szokás a választás után, pontosan azért, amit mond, hogy a helyi közélet szétválasztató az országos politikától. Persze bizonyos mértékig, majd erről is beszélünk.
Még azelőtt megkérdeztem egyébként a fehérváriakat, mielőtt miniszterelnök úr ezeket a kijelentéseket tette, viszont a végleges döntésemben ez is szerepet játszott, miszerint szeretném folytatni ezt a munkát, mert úgy ítéltem meg, és én úgy érzem, hogy a fehérváriak többsége is úgy ítélte meg, hogy egy település polgármesterének, önkormányzati képviselőinek, a közgyűlés összetételének kérdésében kizárólag az adott településen élők rendelkeznek azzal jogosultsággal egy demokráciában, hogy vélemény egyébként formáljanak, legyen bárki és bármilyen időszakban is a miniszterelnök, az egyes települések önkormányzatoknak a belső ügyeibe nem szólhat bele. Ez független attól, hogy én magam is egyébként gratuláltam a Tiszapártnak a választási győzelemhez, jó munkát kívántam az új kormánynak, a megválasztott országgyűlési képviselőknek is, de ez nem jogosítja föl őket arra, hogy a helyi közügyek tekintetében utasításokat vagy felszólításokat adjanak bárki részére is. És én úgy éreztem egyébként, hogy nem csak a fideszes, vagy ma már bármely ellenzéki politikai pártot is támogatók részéről kapott ezt támogatást, hanem bizony a Tiszára szavazók jelentős része is azt mondta, hogy a helyi közügyekben majd itt helyben döntések születnek. Ami az esetleges előrehozott önkormányzati választást jelenteni, magyarul azt a elképzelést, amit azért az elmúlt napokban is sok sajtótermék hivatkozva egyébként a Tisza párt politikusaira is jelzett, hogy feloszlatnák idő előtt az önkormányzatokat is kiírnának egy önkormányzati választást. Itt én arra tudok hivatkozni, amit ön is megtett, hogy Magyar Péter ezt egyértelműen cáfolta. Én természetesen nem tudok más tenni, mint bízok a megválasztott miniszterelnök szavába, tehát úgy számolunk mi önkormányzati vezetők, pártállástól független az ország minden pontján, hogy önkormányzati választásra majd valamikor 2029. május-június a környékén az Európa Parlamenti választással együtt kerül sor.
Lenne egyébként jogi megoldás feloszlatni az önkormányzatokat kormány részről? Jogi. Ez ugye, mintha elkülönülne a kettő.
Jogi megoldás lehet, hogy lenne, jogállami megoldás viszont azt gondolom, hogy biztos, hogy nem lenne. Én biztos vagyok abban, hogy a jogtudósból lett új igazságügyminiszter asszony ehhez például nem adná a szakmai nevét és szavát, hiszen az 1990 óta nem történt meg, hogy mandátumokat a parlament hatalmi eszközzel lerövidített volna. Az önkormányzatok esetében, hogy az önkormányzatokat 2024 júniusában, tehát nem is olyan nagyon régen választották meg az emberek, egészen 2029-ig, ez egy 5 éves mandátum, ennek megfelelően dolgoznak a testületek, az önkormányzati képviselők, a polgármesterek, és még egyszer pártállástól függetlenül, ez igaz a főpolgármesterre, igaz a polgármesterekre, megyei közgyűlések tagjaira, tehát mindenkire, aki az önkormányzati szektorban megbízást, mandátumot, bizalmat kapott az adott településen és megyében élőktől 2024 nyarán.
Hogy önnel elégedettek a városlakók, azt mondta, hogy még a Tisza pártra szavazók is. Korábban, azaz hát az előző ciklusban Törő Gáborral és Varga Tamással kitűnő együttműködést valósítottak meg. A város fejlődött, hogyha valaki végig sétál Székesfehérvár történelmi belvárosán, hát egyszerűen világszínvonalú az, amit ott láthat, tapasztalhat. Mégis nem támogatták ezt a két képviselőt. Egy kicsi ellentmondás érezhető itt, vagy ez egy naív feltételezés, hogy összefüggés, vagy nincs összefüggés, vagy kellene annak lenni?
Igen, ez volt az én egyik fő okom is, hogy miért kérdeztem meg az embereket a saját közéleti szerepemről, mert úgy éreztem, abban bíztam a választások előtt, hogy az országos politikai közhangulathoz képest is azért a helyi munka, helyi fejlesztések, beruházások, együttműködés az jobban fog számítani. Mondjuk ki, ez most egy országos népszavazás volt, ennek megfelelően születtek meg az eredmények. Nagyon sajnálom, hiszen két kiváló és a városunkért sokat tevő dolgozó képviselő az, aki most elköszönt a parlamenttől, de természetesen gratuláltam a megválasztott két új Tisza által támogatott országgyűlési képviselőnek. Volt is alkalmam velük találkozni, átbeszéltük azokat az ügyeket, amik fejlesztési, működési, közszolgáltatásokat érintő kérdésekben Fehérvárra vonatkoznak, és állami döntéseket is igényelni fognak a közeljövőben, ami magyarul egy együttműködést feltételez az új kormány és az egyes települések is Fehérvár között is. Én bízom benne, hogy két munkáját jól végző országgyűlési képviselővel egy korrekt együttműködésben fogunk dolgozni. Lehet, hogy bizonyos kérdésekben nem értünk egyet, akár az országos politikában is, de ez nem ment fel bennünket azon fehérváriak által joggal elvárt kötelezettségünk alól, hogy a városért közösen tegyünk és közösen dolgozzunk. És hát bízom benne, hogy maga az önkormányzati szektor is olyan kormányzati döntések elé néz, amitől azok a működési problémák vagy fejlesztési lehetőségek megoldódnak és megnyílnak, amelyek a településeket ma befolyásolják.
Volt egy nagyon komoly egyeztető folyamat, hiszen már a leköszönt kormány is úgy látta, hogy az önkormányzatiság tartalmán is változtatni kell, hiszen ugye 90-es törvény az, ami alapján a kiinduló pontja legalábbis a jogalkotásnak, ami az önkormányzatokra vonatkozott, oda visszanyúlik. Navracsis Tibor, amikor indult ezekre a bizonyos egyeztetésekre, akkor minden reggel itt kezdett a Kossuth Rádióban bizonyos állomásoknál, úgy két hetente, hetente mindig elmondta, hogy indul a tárgyalás, hol tart, aztán amikor lezárult, akkor megint részletesen beszámolt róla, egy hatalmas munkaanyag jött össze. Hogy látja, ennek lehet most haszna, lesz, aki folytatja, milyen reményekkel néznek elébe?
Én bízom benne, hogy lesz, aki folytatja, már csak azért is, mert valóban egy nagyon hosszú egyeztetési folyamat, egy másfél éves egyeztetési folyamat szakpolitikai eredménye lett az a szakmai program, amit sikerült letenni az asztalra. Ugye mi megyeugú városok egy szövetséget alkotunk már 3 évtizede, jelenleg ugye 25 ilyen város van, és mind a 25 városnak a közös véleménye volt az, amiről tárgyaltunk miniszter úrral, és aki ebből nagyon sok mindent úgy láttuk, hogy elfogadott vagy elfogadott volna. Egy egészen biztos, hogy át kell tekinteni akár a 2013 óta zajló folyamatokban is, hogy milyen feladatokat várunk a jövőben az önkormányzatok részéről ellátandó feladatként, és mi az, amit az államnak kell a jövőben vagy a jövőben is megoldani, és ehhez pedig milyen finanszírozást tud az állam biztosítani a települések részére. Jó lenne ezt áttekinteni, és ehhez kapcsolódóan még egyszer a feladatlistáról, az önként és kötelező feladatok listájáról, és a finanszírozásra is döntéseket hozni, beleértve azt a bizonyos szolidaritási hozzájárulás kérdését is, ami most már az elmúlt években számos alkalommal felmerült, de fontos, hogy azt önmagában nem lehet ebből az óriási struktúrából kiemelni, hanem általában kell megnézni magát a feladatrendszert és annak a megfelelő finanszírozását. Azt látni kell, hogy nagyvárosok szintjén is lehetnek olyan nagyvárosok, ahol bizony már az ősszel is lehetnek nagyon komoly működést is befolyásoló finanszírozási problémák, tehát ezeket az új kormány segítségével hamarosan kezelni kell. Én egyet tudok mondani Fehérvár polgármestereként és a megyeugú városok szövetsége nevében is, ismerve a többi polgármester kollega véleményét, hogy mi készek vagyunk a szakpolitikai egyeztetésekre. Remélem, hogy az új kormány, annak szakminisztériai erre nekünk lehetőséget fognak adni.
Székesfehérvár számára mi most a kihívást jelent, tehát ebben a tárgyalási csomagban, ami kibontakozik, mi az, amit szeretne megvalósítani?
Ugye vannak azok a problémák, amik nálunk is, és valamennyi megyeugú városnál kérdést jelentenek, ilyen például a közösségi közlekedés finanszírozása, hiszen az ma Budapest kivételével sehol máshol jogszabályi értelemben nem kötelező feladata az önkormányzatnak, és ahhoz az állam normatív jellegű támogatást nem biztosít. Ez okozza talán a legnagyobb nehézséget ma a települések életében, tehát ez az, amiben mindenképpen megoldást várunk. De vannak olyan kérdések, amelyek régóta mellett megjelennek, közétkeztetés finanszírozása, alapellátás kérdése az egészségügyben, nyilván ezek is fontos kérdések, és hát persze nagyon jó lesz majd látni, hogy az új kormány tartalmi értelemben mit gondol az önkormányzatokról, és kíván esetleg különböző területeken feladatokat biztosítani, átadni, hiszen korábban az elmúlt hónapokban többször felmerült, akkor még ellenzéki, ma már kormánypárti oldalról, hogy például az iskolák működtetésében lehet az önkormányzatoknak szerepe. Most erről ebben a néhány hétben kevesebbet hallottunk, de fontos lenne tudni, hogy ilyen jellegű változások akár intézményfenntartás tekintetében, akár a közszolgáltatások, vagy éppen hatósági ügyek vonatkozásában várható-e, hiszen ezekre akkor az önkormányzatnak fel kell tudnia készülni.
A Fehérvár esetében is fontos a szolidaritás adó, szolidaritási hozzájárulás kérdése. Hatalmas ipari park van, jelentős bevételek vannak, vagy ez csak a látszat, hogy jól áll Fehérvár?
Ugye, és ezt köszönöm, hogy így vezette föl, hogy bevételek, mert erről ezt szoktunk felejtkezni. Én magam ugyan sokat kritizálom szintén a szolidaritási hozzájárulást, de mindig elmondom, hogy ugye ez azért emelkedett az elmúlt években, mert a gazdaság növekedésének köszönhetően az önkormányzatok helyi adóbevételei is növekedtek, elsősorban az iparüzési adóbevétel a nagyvárosok vonatkozásában, amelyek azért többlet lehetőségekhez juttatták a városokat, úgy, hogy persze közben a működési kiadások is nőttek, ezért kell ezt a rendszert áttekinteni. Ugye a mi esetünkben egyébként a szolidaritási hozzárulás az 9,5 milliárd forint, az iparüzési adóbevételünk meg mondjuk nagyságrendileg 31 milliárd forint, tehát így kell ezeket az arányokat figyelni. Ugye erre is tettek a megyei városok részéről a szövetség szakemberei egy javaslatot, ami leegyszerűsíteni és jelentősen csökkenteni is a szolidaritási hozzárulást, de nem tudjuk, hogy mi most az új kormánynak a ezzel kapcsolatos elképzelése. Ugye a kampányban egyértelműen a megszüntetést, illetve legalább a jelentős csökkentést ígérték, de azt is látni kell, hogy azért egy nagyjából 400 milliárd forintos bevétel az állami költségvetésbe, amit az önkormányzati alrendszerben más települések kapnak meg. Tehát ezt nem lehet csak úgy megszüntetni, csak úgy lehet, ha ezt a forrást valahonnan máshonnan a kormányzat az állami költségvetésben pótolja. Fehérvár bízik benne, hogy ez az ígéret egyébként teljesülni fog, ezáltal több forrás maradt helyben, és ezeket fejlesztésekre, vagy éppen a közszolgáltatások javítására tudjuk fordítani.
De az első Orbán kormány idején Navracsis Tiborral együtt a kommunikációt, a kormányzati kommunikációt jelentősen sokat dolgoztak rajta. Úgy tudom, hogy volt alkalma találkozni a miniszterelnök úrral, Orbán Viktorral a választás után. A tapasztalatokról érdeklődött, mit az, amitről tudtak beszélni, mert ugye most mindenki a tanúságokat keresi, különösen az a 2,5 milliós tábor, aki a Fidesz politikájának a folytatására szavazott, főleg itt a nagy politikáról kell beszélnünk.
Én a választások után megfogalmaztam írásban egy kis összefoglaló értékelést, ami nyilván nem tudott teljes körű lenni, hanem a személyes véleményemet tartalmazta, és ezt elnök úr részére eljutottam. Utána pedig volt vele lehetőségem többször is találkozni, beszélgetni, aminek nyilván az értékelésen túl egy kicsit már jövőbe mutató célja is volt. Egyébként Navracsis Tiborral is találkoztam hasonló kérdésekben, és igazán, ami én fontos szerepet látok a jövőben, hogy ugye nem megújításról, hanem megújulásról beszélünk. Ez azt jelenti, hogy nem felülről kell ezt vezényelni elsősorban, hanem alulról kell ezeknek a szellemi kérdéseknek előjönni, megtörténni, és ebben az önkormányzatok, a helyi közösségek, a lokalitás szerintem nagyon fontos szerepet játszik. Én erre hívtam fel a figyelmet, de úgy érzem, hogy egyébként ebben is egyetértés van.
Tanulság van, akár a kampányból, akár a azt megelőző időszakból, mert többen megfogalmazták, hogy a tömeg bizalomvesztése az nem föltétlenül a kampány nyomulott.
Igen, én úgy gondolom, hogy a kampányban sok vitatható kérdés volt, túlságosan egy témájú volt. Szerintem ennek a megjelenítése, a plakátok és ehhez kapcsolódó reklámanyagok sem voltak, és a stílus sem volt szerintem szerencsés, de én is úgy érzem, hogy alapvetően nem a kampányon, hanem az elmúlt évek néhány olyan elsősorban tágértelművet stílus kérdésén alapul ez a választási eredmény, amit értékelni és mindenképpen át kell gondolni. Szerintem őszintén szembe kell nézni, de azt is látni kell, hogy a másik oldalon még mindig van 2,5 millió ember, aki támogatta a leköszönő kormányt őket, tehát egyfajta közösségként, mozgalomként pedig egybe kell tartani, de a válaszokat pedig és az esetleges önkritikus válaszokat meg kell találni, mert abból lehet újraépítkezni és újra egy olyan ajánlatot tenni az ország széles nyilvánosságának, ami képes majd jövőben többségi támogatást kapni az emberek részéről.
De milyen közéleti klímában? És kell-e védekezni, vagy kell-e válaszolni most, még ha ez a választási vereség ennyire plasztikus is, nevezetesen? Ugye a Magyar Péter miniszterelnök már a megválasztása után támadta a közjogi méltóságokat folyamatosan, ezt teszi, legutóbb már a kúria elnökét is lemondásra szólította fel, ugye így volt ez a polgármesterekkel is, de ezt tisztáztuk. Ugyanakkor a közösségi médiában már pedig úgy tűnik, hogy a politikai klímát leginkább ezt tudja most befolyásolni. Most már a Fideszre szavazókat is támadják, mintha valami bűnös rendszert támogattak volna. Kissé olyan lehet az ember érzése, mint a világháború után, hogy aki a Horthy rendszerben tisztviselő volt, az is valamiféle gonosz ember, még akkor is, hogyha böcsületesen végezte a munkáját, mint kis tisztviselő. Kissé hasonlít ez a klíma, amit kialakul. Hogy látja ezt a kérdést? Hogy lehet ezt feloldani, és egyáltalán ennek a közösségnek, ami ugye mondja, hogy 2,5 millió szavazó, de hát van itt azért egy értékközösség, ami lehet, hogy még nagyobb is. A békesség elérése, vagy éppen ennek a fajta megbélyegzésnek a megakadályozása terén van-e valamiféle feladata most? Hogyan lehet védekezni egy ilyen vereség után?
Igen, szerintem van feladat, hiszen a mozgalom egyben tartása az egy kulcskérdés, és adott esetben, ha kell, akkor nemtelen támadásokkal szembeni egymás megvédése, azt gondolom, hogy ennek nagyon fontos része. És tegyük hozzá, ami az én kis nem reprezentatív, hanem helyi tapasztalatom, nagyon sok emberrel találkozva választások előtt és választásokat követően egyaránt, hiszen az emberek összességében nyugalomra és békességre vágynak, és semmiképpen nem vágynak, legalábbis szerintem a nagy többségüket tekintve nem vágynak arra, hogy ez a fajta kampány hangulat és feszültség ez még hónapokon keresztül tartson. És hogyha szerintem valamit leszűrhetne eredmény ebből az eredményből maga a győztes kormánypárt, akkor az mindenképpen, hogy volt és van a szavazótáboroknak egy jelentős része, aki valóban örül annak, hogy még mindig az új kormány fütti és nem hütti a kedélyeket, de van egy nagyon jelentős másik része, amelyik hitt az ő azon mondásukban, hogy a szeretett országra és az együttműködésre törekednek, és ő közöttük szerintem, ha ez így folytatódik, egyre több olyan csalódott ember lesz, aki nem gondolta, hogy mondjuk a jogállamiság helyreállítás az azt jelenti, hogy egyébként a törvényesen, alkotmányosan megválasztott például közjogi méltóságokat támadják, vagy éppen az önkormányzati ciklust akarják idő előtt lerövidítve gyakorlatilag megszüntetni és felszámolni. Úgyhogy ilyenkor szerintem igenis a nyilvánosságnak jelentős hatása van, még akkor is, ha most még néha úgy érezhetjük, hogy amit mondunk, az kicsit buveránként visszajön, mert mindig van valamilyen visszamutogatás, és ez egy jó ideig is fog történni, de ez nem jelentheti azt, hogy nem mondjuk el a véleményünket részben egymásnak, részben pedig a nyilvánosság erejét felhasználva a társadalom egészének.
Milyen szerepet vállalna a politikai közösség megújításában, megújulásában? Mert ugye úgy tűnik, hogy olyan személyiség, aki, ahogy mondta is, hogy átível a párt körökön, tehát aki ide szavaz, oda szavaz, önt feltétlenül támogatja annak ellenére, hogy az országos politikai meggyőződése vagy politikai szimpátiája milyen. Lehet egy ilyen szerepet vinni akár országosan is, vagy hogy gondolkodik erről?
Nem változott a véleményem a választás óta sem, évek óta ugyanazt vallom, hogy amikor 2014-ben kimondtuk szerintem helyesen az összeférhetetlenséget az országgyűlési képviselő, illetve a polgármesteri önkormányzati munka között, akkor ez nem csak egy jogi döntést jelentett, és nem csak jogi összeférhetetlenséget von maga után, hanem egyfajta közéletit is. Az a politika két különböző szintje, a helyi közélet és az országos. Nem jobb vagy rosszabb egyik a másiknál, de nem ugyanaz. Nekünk itt helyben elsősorban közösségformálás a célunk, úgyhogy én alapvetően ebben a helyi alul építkező munkába tudom megtalálni a saját feladatom és szerepem. Emellett pedig minden önkormányzatokkal kapcsolatos vagy Fehérvárral kapcsolatos kormányzati döntésről, ahogy eddig, ezután is el fogom mondani a véleményemet. Ha az jó, akkor azt üdvözölni fogom, ha pedig úgy gondolom, hogy valami káros a települések világának vagy akár Fehérvárnak, akkor azzal kapcsolatos kritikát is meg fogom fogalmazni.
Ugye, mivel mozgalmi alakulásról van szó, így akkor az összeférhetetlenség az az nem, nem problematikus, ugye? Hát a mozgalomban lehet országos
mozgalomban. Igen, mozgalomban lehet, de ezt gondolom, hogy még egyszer, miután ez egyfajta ilyen politikai hitvallás is, ezért alapvetően én esetemben ez a helyi közösségi közéletben történő közreműködést és részvételt jelent majd.
Számít-e arra, hogy hamarosan tud találkozni azokkal, akik önkormányzati ügyben illetékesek a kormány részéről? Segítenek ebbe azok a képviselők, akik most ugye Fehérvár érdekeit nézik, legalábbis ebbe bízhatnak a választók?
A megválasztott két országgyűlési képviselővel azt beszéltük meg, hogy havonta, másfél havonta találkozunk, átbeszéljük a Fehérvárt érintő kérdéseket, amelyek az állami döntéshozatal szintjén is megjelennek, és nyilván el fogjuk mondani, hogy miben kérjük a segítségüket, és maga a hivatal szakemberei is rendelkezésre állnak, ugyanúgy, mint minden Fehérvárral kapcsolatos adatot, információt szívesen adunk át, hogy a munkájukat eredményesen tudják végezni. Emellett pedig polgármesterként már gratuláció túl jeleztem találkozási szándékomat több miniszterrel is, és abba is bízom, hogy a Megyeugóvárosok Szövetsége részéről pedig hamarosan miniszterasszonnyal fogunk tudni találkozni, és például azt a szakmai dokumentációt, szakpolitikai anyagot át tudjuk neki adni, amit a beszélgetésünk során már említettünk, hogy az elmúlt egy-másfél évben közösen polgármester kollégákkal, mögöttük álló hivatali szakemberekkel összeállítottunk.
Köszönöm szépen, Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármesterét hallották az elmúlt percekben.
Társadalmi célú reklám.
A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
Társadalmi célú reklámot hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
Így sem lehet nyugalmunk.
Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frak és a macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frak, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét. Reklámot hallottak. Időjárás jelentés.
És már is, hogy milyen idő várható, keleten eső, zápor, nyugaton gomoly felhős napos idő, megélénkül az északnyugati, nyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 17 és 23 fok között alakul.
Magyarország. A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra van, 2026. május 18-án, hétfőn. Jó reggelt kívánok. A mikrofonnál Kakuk L. Tamás. Hallgassuk meg együtt a krónikát. A stúdióban a bemondó Bordi András és a krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat.
Egyre súlyosabb a magyarországi aszbesztügy. Sopronban 19 útszakaszon mutatták ki a rákkeltő anyag jelenlétét.
A digitális kultúra, a latin, illetve a héber nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Következnek a részletek. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez Magyarország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról döntenek.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégiai Kutatóintézet tudományos munkatársa szerint az Ursula von der Leyen által vezetett bizottság jóval engedékenyebb lett Magyarországgal szemben. Máté Réka Zsuzsanna azt mondta, a következő lépés a konkrét szakmai egyeztetések lebonyolítása.
Mindenképpen úgy tűnik, hogy arról van szó, hogy hogyan lehetne ezeket a pénzeket valamilyen pénzügyi eszközök, vagy valamilyen banki intézményeken keresztül előbb elküldeni Magyarországra, és aztán annak függvényében, hogy hogyan valósultak meg, az Európai Unió Bizottság felügyeletével az az intézmény utalná a már megvalósított programokra, de később a pénzeket.
A héten Lengyelországba, majd Ausztriába, a Bécsbe utazik Magyar Péter kormányfő és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt a közösségi oldalán.
Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Lengyelországgal csak nem 38 milliós piac, Ausztriával pedig több mint 15 milliárd dolláros áruforgalom köti össze hazánkat. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában.
A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek, Tarz Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök.
A kormányfő azt írta, a Tisza EP delegációját Lakos Eszter vezeti. Magyar Péter kiemelte, Bogdán Csaba az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljának. Weiss Viktor pedig, az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselőjeként, fontosnak tartja, hogy hitelesen és felelősen jelenítse meg korosztálya érdekeit és nézőpontját az európai döntéshozatalba.
Itt a krónika. Tovább gyűrűzik itthon az aszbeszt botrány. Egyre több nyugat-magyarországi településen mutatják ki a súlyosan rákkeltő anyag jelenlétét. Sopronban a hivatalos vizsgálatok beigazolták az eddigi sejtéseket. 34 utcából küldtek be mintát, ebből 19 útszakaszon kimutatták az aszbeszt jelenlétét. Farkas Ciprián polgármester azonnali óvintézkedéseket vezetett be és gyors intézkedést ígért. A helyszínről Ciráki Viktória jelentkezett.
A hétfői naptól folyamatosan kálciumkloriddal fogják borítani majd ezeket az útszakaszokat, ezzel igyekeznek megakadályozni az útszakaszoknak a porzását. Természetesen végleges megoldást majd csak a felületzárás fog jelenteni, vélhetően majd egy aszfalt réteg kerül ezekre az útszakaszokra. Ehhez azonban hatósági állásfoglalásra lesz még szükség. A mintavételek eredményeit pedig elküldik a kormányhivataloknak további intézkedések miatt. Azonban az is elmondható, hogy az itt lakók sürgetnék a mielőbbi megoldását ennek a helyzetnek, és úgy fogalmaznak, hogy nem az aszfalt borítás, hanem a visszabontás lenne egy megnyugtató megoldása ennek a helyzetnek.
Elérték fizetőképességük felső határát a vevők a hazai ingatlanpiacon, mondta az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
Balogh László a Kossuth Rádió reggeli műsorában azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a tavalyi tempós ingatlan áremelkedés már lecsengőben van. Hozzátette, a várakozások szerint Budapesten hamarosan 10% alá mérséklődhet az éves drágulás üteme, ami legutóbb 2024. novemberében fordult elő.
Most viszont, hogyha természetes úton működő piaci folyamatok kapcsán csökken le mondjuk Budapesten 10% alá a lakásdrágulás üteme, akkor az egy reményt jelenthet az ingatlanpiacon érintett eladóknak és vevőknek, hogy talán egy egészséges, kiszámítható és csökkenő ütemű lakásdrágulással találkozhatnak, ami azért nagyon fontos, mert amikor így rángatóznak az ingatlanárak, hol drasztikusan emelkednek, hol pedig teljesen leállnak, az nem teszi könnyebbé egy-egy adásvétel megvalósulását. Az ország többi részén pedig azt látjuk, hogy vannak olyan régiók, amik dinamikusabbak, ezek például az észak-alföldi vagy a dél-alföldi régió, ahol 13-14%-os az éves lakásdrágulási tempó.
4 éve a töredékére esett vissza a katázó vállalkozók száma a szabályok szigorítása miatt. Jelenleg csak azok a főállású vállalkozók használhatják ezt az adózási formát, akik cégeknek nem, csak magánszemélyeknek számláznak.
Kármán András a Tisza kormány pénzügyminisztere bejelentette, hogy visszaállítaná a kisadózók tételes adóját, illetve annak megreformált változatát. Tóth Levente, a biztosdöntés.hu vezető elemzője azt mondta, a társadalomban van igény egy új katára.
Ha a kormány újra lehetővé teszi a kata igénybevételét szélesebb körben a vállalkozások számára, akkor ez azt eredményezi, hogy nem csak egyéni vállalkozók, hanem kisvállalkozások, BT-k is katázhatnak, és nem csak magánszemélyeknek lehet számlát kiállítani katásnak, hanem cégeknek is, tehát ilyen szolgáltatást is tudnak nyújtani.
A szakember ugyanakkor hozzátette, várhatóan az 50 ezer forintos adómérték megemelkedhet, hiszen így lehet elérni azt, hogy ne adóelkerülésre használják ezt az adózási formát.
Még nagyjából 10 évig tartható fenn a jelenlegi nyugdíjrendszer a mostani feltételekkel Magyarországon. Erről Farkas András nyugdíjszakértő beszélt.
A szakember a Kossuth Rádióban azt mondta, 2037-től súlyosan megnehezedhet az állami ellátási forma finanszírozása, mert akkor kezd nyugdíjba vonulni a ratkó unokák nemzedéke, akik sokkal többen vannak, mint az előttük és utánuk következő generáció. Hozzátette, most évi 7000 milliárd forintba kerül a nyugdíjrendszer fenntartása.
A magyar lakosság egynegyedének a sorsát befolyásolja minden intézkedés. Tehát amit most a kormányzat egyelőre bevállalt, azok a legszegényebb nyugdíjasokat megsegítő intézkedések, plusz azt mondták, hogy a szépkártya révén adnának plusz 200 ezer forint értékű szépkártyát azoknak, akiknek a nyugdíja nem éri el a 250 ezer forintot, és adnának 100 ezer forintos értékű szépkártyát azoknak, akiknek 250 és 500 ezer forint között van a nyugdíja. Ez most nagyon jó, mint plusz intézkedés, de hosszú távon hogyan lehet megteremteni ennek a feltételeiket, ahhoz kell átvizsgálni a magyar nyugdíjrendszer különféle olyan elemeit, amik méltánytalanságot okozhatnak.
2 nap múlva lejár a személyi jövedelemadó benyújtásának határideje.
Aki még nem fogadta el az adóhivatal által készített verziót, vagy nem küldte vissza bevallását, illetve valamilyen kiegészíteni valója van, az május 20-áig pótolhatja azt, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője a Kossuth Rádióban. Ezt meg lehet tenni az Ügyfélkapu Pluszon, a DAP telefonos applikáción, a NAV weboldalán, valamint postai úton is. Lincmeyer Szilvia hozzátette, eddig mintegy 2,2 millióan nyújtották be bevallásukat.
Az egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, áfa fizetése kötelezett magánszemélyek, náluk ez egy nagyon fontos kötelezettség május 20-áig, nekik semmiképpen nem lesz semmit tevéssel automatikusan érvényes a bevallásuk, nekik mindenképpen ki kell egészíteni a vállalkozói jövedelmükből származó adatokkal a bevallást, de a jó hír az, hogy idéntől NAV nagy újítása, nekik is segít a NAV, az egyéni vállalkozóknak a bevételi adatokhoz betölti az online pénztárgép online számlából származó összes adatot, tehát ezt azért ellenőrizni kell, de a fontos üzenet az az, hogy nekik valamit tenniük kell a bevallással.
Meg kell oldani, hogy a Liszt Ferenc repülőtérnek legyen közvetlen vasúti kapcsolata, ezt mondta az M1-nek Budapest főpolgármestere. Karácsony Gergely szerint ehhez a meglévő vasúti hálózatot kell kiegészíteni. A közlekedési és beruházási miniszter is ezt a tervet támogatja. Vitézi Dávid még a miniszteri meghallgatásán azt mondta, ez lenne több mint 100 év legnagyobb vasúti beruházása Magyarországon.
A Ferihegyi gyorsvasút fejlesztés érinteni a nyugati pályaudvart. Itt csomagfeladási pontokat alakítanának ki, így még kényelmesebben utazhatnának az emberek, a repülőtéri termináról pedig terhet vennének le. Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Együtt Egyesület elnöke elmondta, Bécsben is ilyen rendszer működik.
Minden nyugati pályaudvarról induló Intercity megállna ezen az új repülőtéri megállóhelyen, de Bécshez hasonlóan úgy gondoljuk, hogy az is elvárás, ha már egyszer ennyi pénzt ölünk ebbe, hogy legyen olyan csomagfeladási lehetőség, egy mini kis terminál a nyugati pályaudvaron.
A digitális kultúra a latin, illetve a héber nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi.
Holnap fizikából, valamint mozgókép és média ismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be. A szóbelik júniusban kezdődnek.
Ma van a múzeumok nemzetközi napja, ezt 1978-ban tartották meg először. A cél, hogy felhívják a figyelmet a közgyűjteményekben őrzött tárgyak és szellemi termékek kulturális és történelmi jelentőségére.
Idén a múzeumok összekötő közös szerepét helyezik a középpontba. A világnaphoz kapcsolódva ma rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várják a látogatókat, például a Néprajzi Múzeumban, a Nemzeti Galériában, a győri és nyíregyházi kiállítóhelyeken is.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint személygépkocsi és autóbusz ütközött a 67-es főúton Kaposvár átkelési szakaszán, a 41-es kilométernél mindkét irányban csak egy-egy sáv járható.
Baleset történt a 81-es főúton Győrnél az M1-es autópálya csomópontjánál. A 77-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a baleseti helyszínen és az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt sávlezárása és torlódása is számítani kell. Lassú az előrejutása a Budai alsó rakparton a Petőfinál északi irányban, illetve a Zsigmond tér vonalától délre, a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, valamint a Károly körúton az Asztória felé. Schilling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
A Duna-Tisza közén és a Tiszántúlon borult az ég, és elszórtan esik az eső. Napközben északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másutt többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül az észak-dunántúli tájakon helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet délután 17 és 23, este 9 és 16 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 8 órakor, a negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Pozsár Róbert.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Nem vívta ki a világbajnoki részvételt a magyar férfi kézilabda válogatott. A Vasas lett a labdarúgó MB2 bajnoka. Második meccsén is kikapott férfi jégkorong válogatottunk az elit világbajnokságon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Bár a magyar férfi kézilabda válogatott 31-30-ra győzött Szerbia ellen a világbajnok is elejtező veszprémi visszavágó mérkőzésén, összesítésben azonban egy góllal a szerbek bizonyultak jobbnak, és szereztek indulási jogot a jövő januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. Nemzeti csapatunk így már csak abban bízhat, hogy megkapja a Nemzetközi Szövetség két szabad kártyájának egyikét, amivel ott lehet a VB-n, de a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékok a következő Európa-bajnokságról is kijuthat még együttesünk. Szita Zoltán négyszer vette be az ellenfél kapuját, a lengyel Wisla Plock jobb átlövője Bera Emesének nyilatkozott.
Min múlt?
Tényleg nem tudom, labdánk volt az X az utolsó támadásban, gondolom minden lehető volt, hogy egy jobb végjátékot, vagy legalábbis egy jobb helyzetbe kerüljünk a végén. Az utolsó 10 percben nyilván, de mindkét oldalon szerintem voltak apró hibák, kapusvédések, keveredett labdák, meg kell nézni a statisztikát, vissza kell nézni az egész meccsnek a képét. Meccs után nagyon nehéz bármit is mondani. Büszke vagyok mindenkire, mindenki, aki feljött a pályára hozzátett, kitette szívét, lelkét, és küzdöttünk a végsőkig. Szerintem ez a legfontosabb, aztán, hogy mi az eredmény, az most ilyen szempontból lehet, hogy másodlagos, mert nem mutattuk szerintem mindenkinek, hogy óriási szívunkat is tudunk küzdeni, és lehet, hogy egy kis több szerencsék lett volna, ami nem jött, de ez is sikerült, és olyan is a szerbek jutottak.
És ilyenkor lefut a fejetekben az, hogy most, ha nem jutottatok ki a világbajnokságra, akkor nagyon nehéz lesz mondjuk egy olimpiai selejtezőre kijutni, és így 2028-ban Los Angelesbe is. Ez mind végig fut, vagy ilyenkor csak szomorúság van, csalódottság van, fáradtság van?
Nyilván benne van a fejekben, nem tudom, hogy működik a szabadkártya, de valahogy még lehet esünk, de azzal se sokkal könnyebb, mert akkor egy olyan csoportba kerülünk, ami valószínűleg halálcsoport lesz. Nem tudom, hogy hogyan tovább, meglátjuk. Nyilván gondolkodik az ember, de meccs közben nem ez a hagyalunk.
A 14. helyen végzett az Esztergom női kézilabda csapata az Európa Ligában, miután a dijoni 4-es döntő bronzmérkőzésén 35-30-ra alul maradt a dán Viborggal szemben. A trófeát a házigazda francia Dijon hódította el, amely a fináléban félidei 9 gólos hátrányát ledolgozva 29-25-re múlta fölül a Faragó Lucát, Kucora Csengét és Szabó Annát is foglalkoztató címvédő német Thüringert. A Viborg ellen az esztergomiak legeredményesebb játékosa Ballai Borbála volt, aki 8-szor talált be a dánok kapujába, az irányítóval német Kornél beszélgetett.
Óriásit játszottál itt a bronzmérkőzésen. Keserédes mosolyt látok az arcodon. Milyen volt ez a meccs végül? 5 gólos vereség lett a vége.
Nagyon sajnálom, hogy így alakult. Az első félidő második részében sajnos egy akkora előnyt tudott megszerezni a másik csapat, hogy egyszerűen nem tudtuk ledolgozni, és egy ilyen szintű csapat ellen nem lehet 6 gólos előnyt adni az első félidőben.
Mit lehetett volna tenni így utólag? Van-e válaszod arra, hogy a beállóval szemben, vagy a beálló ellen? Hiszen a te 8 gólod az egy gyönyörű teljesítmény, viszont 12-vel lett a mezőny legeredményesebbje.
Igen, sajnos a beálló ellen védekezést nagyon rosszul oldattuk meg, nagyobb fókusz kellett volna helyeznünk az ő hatástalanítására. Sajnos ez nem sikerült, de tanulunk és megpróbáljuk majd levonni a következtetéseket és javítani minden.
Eddig volt, amíg szomorkodtunk, és akkor most örülünk, és mosolyt erőltesz le is az arcodra, amennyire tudod, mert hogy az a csoda önmagában, hogy most itt beszélgetünk Dijonban. Milyen utazás volt ez, milyen élmény volt egyáltalán ide eljutni és részt venni ezen a 4-es döntőn.
Fantasztikus volt a hangulat, nagyon hálásak vagyunk a szurkolóinknak, hogy ennyien ellátogattak és szurkoltak nekünk. Tényleg fantasztikus volt ez az egész élmény. Szerintem utólag meg is fog szépülni, most még nehéz azért szavakat mondani így ezután.
A saját teljesítményedről így zárásként, ez a 8 gól mit jelent számodra? Nyilván ez egy csapatjáték, persze, hogy beáldoztad volna mind a 8-at, hogyha tudtok nyerni, de azért ez is gondolom én, ugye megszépül majd valamikor, vagy jobban, és szebben tudsz majd rá emlékezni egyszer csak.
Remélem, hogy így lesz, de ahogy mondod, szívesebben lőttem volna 0 gólt, és állnék itt most bronzéremmel a nyakamba.
Nemzeti Sport Krónika.
A feljutást már korábban bebiztosító Vasas lett az aranyérmes a labdarúgó MB2-ben, miután az angyalföldiek a 30. zárófordulóban 2-1-re legyőzték az Ajkát az Illoszki stadionban. A szintén a bajnoki címért harcoló Budapest Honvéd meglepő 4-1-es vereséget szenvedett a Szőnyi úton a BVSC-től, így a kispestiek végeztek másodikként. A Vasas 64 ponttal zárt az élen, a Honvéd 59 pontot gyűjtött. Mindkét fővárosi csapat 3 év után jutott vissza ismét az vonalba. A harmadik helyét már korábban megszerző Kecskemét 3-0-ra kikapott Soroksáron, a másodosztálytól búcsúzó Budafok Székesfehérváron győzött 3-1-re a Videóton ellen, a másik kieső Békés Csaba pedig Mezőkövesden nyert 1-0-ra. További eredmények: Kozár Mislány Karcak 2-1, Szeged Csákvár 0-1 és Tiszakécske Szentlőrinc 1-2. A Vasas MB2-es bajnokcsapatából Urlik Józsefet Török Olivér szólaltatta meg.
Milyen így hazai pályán angyal földi szurkolók előtt ünnepelni?
Nagyon jó érzés, nagyon sokat vártunk már hát 3 évet, de úgy gondolom, hogy most ebben az évben érdemeltük meg igazán. Múlt éve is közel voltunk, de valami hiányzott, és most úgy gondolom, hogy azt, amit mester is mondott, a sportigazgató is, Nagy Miki, hogy most értük olyan csapattá, hogy egymásért küzdünk, és eddig ez hiányzott, és úgy gondolom, hogy most megérdemeltem vagyunk az első helyen, és irány az NB1.
Te pont abban az évben érkeztél a Vasashoz 2023-ban, amikor a csapat kiesett az első osztályból, eszedbe jutott, hogy milyen utat járt be ez az együttes, vagy te személy szerint azóta?
Ide jöttem úgy, hogy talán 11 meccset játszottam az NB1-be, itt nyilván bent akartunk maradni, de nem sikerült. Nagyon hosszú volt ez a 3 év, főleg nekem személy szerint nagyon, mert nem ezt vártam, hogy 3 évig itt leszek. De mindegy, ez már a múlt, már előre nézünk, örülünk, hogy visszajutottunk oda, ahova egy Vasas való, és mindent megteszünk, hogy megragadjunk és maradjunk ott.
Most pedig ott tartasz, hogy túl vagy már 100 NB2-es mérkőzésen, 13 góllal zártad ezt a szezont. Te vagy a csapat egyik legjobb meghatározó játékos és csapatkapitánya is. Sok minden történt veled is.
Igen, sok minden történt. Elég sok az a 100 NB2-es meccs. Nem így akartam, de ahogy mondom, ez már a múlté. Előre tekintünk. Örülök, hogy itt vagyok. Jól érzem magam. Nagyon várjuk a jövőre az NB1-et.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Fidnek elleni szombati 4-1-es vereség után tegnap Ausztriától 4-2-re kapott ki a magyar férfi jégkorong válogatott a Svájcban zajló elitvilágbajnokság második fordulójában. Nemzeti együttesünk legközelebb holnap 20 óra 20 perctől a bennmaradás kiharcolásáért a legfontosabb összecsapáson a szintén pont nélkül álló Nagy-Britanniával találkozik. Az osztrákok elleni meccs után csapatunkból Hadobás Zétényt és Vince Pétert kérdezte Virányi Zsolt.
Adóbenzéntényel kezdjük. Hát nézem az arcotokat, szerintem nagyjából ugyanazt érzetek, mint a szurkolók, hogy vereség és vereség között nagy különbség. Most mi döntött az osztrákok javára, meg megint nagyon szoros volt ez a meccs.
Amikor 5-5-ben tudtunk játszani, akkor szerintem mi voltunk egyértelműen a jobb csapat, viszont a sok kiállítás egyszerűen elfogyaszt minket. Egyszerűen az energiánk olyan helyre megy, amire felesleges, és szerintem ez volt a döntő, hogy sok volt a kiállításunk.
Arra utalsz, hogy a második harmadban például háromszor is emberhátrányban kellett kivédekezni a szituációkat, aztán 3-1 után ott megvolt a kettős emlőnyből a gól, és még ugye időkérés után a szépítés, és mi kell ahhoz, hogy mondjuk a britek ellen ilyen helyzetben, vagy fordított esetben mi kerüljünk ki mindenképpen győztesen?
Remélhetőleg a britek ellen nem kerülünk ilyen helyzetekbe, hogy ilyen kiállításokat csinálunk, másik pedig, hogy mi szeretnénk uralni végig a játékot, mi szeretnénk vezetni, akkor más lesz a játéknak a képe.
Hallóban Zétény után folytassuk Vince Péter, aki gólt ütött, ugye az a 3-2 volt a vége, 4-2, neked milyen tanulságai vannak ennek a mérkőzésnek?
Muszáj többet 5-5-ben játszunk, nem lehet ennyi kiállításunk, csak hogyha tényleg minden kötél szakad a támadó harmadból, ott limitálni kell a kiállításaink számát.
Mennyire fáradtatok el a meccs végére, éppen miatt, hogy sokat játszottatok ember hátrányban is?
Szerintem eléggé, főleg azok, akik mennek hátrányba, nekik nagyon fárasztó.
A gólodról mesélj egy kicsit, ugye ott ember előny volt kettős, és kicsit döcögött a gépezet, aztán megkaptad a korongot. Mennyire működtek jól a speciális egységek mondjuk ilyenkor?
Sofi is lőtt egyet, meg a mi előnyünk is betalált, úgyhogy szerintem 100%-osan biztos, hogy jól működtek. Örülök neki, hogy sikerült betalálni, felrajzolt az edző, hogy mit csináljunk, és sikerült megvalósítani.
A magyar jégkorong válogatottból Hadobás Zétényt és Vince Pétert hallották. Egyenlített az atomerőmű a férfi kosárlabda NB1 bronz csatájában, miután a második mérkőzésen Pakson 113-92-re legyőzte a Kaposvárt. Az egyik csapat harmadik sikeréig tartó párharc így 1-1-ről folytatódik szerdán a Somogyiak otthonában.
Nemzeti Sportkrónika.
A svéd Jakob Söderqvist nyerte meg a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyt, amelynek záró napján a Balaton-Almádi és Veszprém közötti 5. 147 kilométeres szakaszán a belga team Merlier győzött. Az összetettben a legjobb magyar sportolónak járó fehér trikót a 9. helyen végző Walter Attila érdemelte ki, Fetter Eriket pedig a legjobb hegyi menőként a piros trikó illette meg. A győztes Jakob Söderqvist így nyilatkozott.
Of course, we expect our rivals to...
Természetesen számítottunk arra, hogy a legnagyobb riválisok támadni fognak, és mindent megtesznek majd a sárga trikóért az utolsó szakaszon. Ez így is történt, talán Plap okozott több gondot, nem pedig Kostnefroa. Tudtuk, hogy nehéz lesz megvédeni az összetett elsőséget, de végül sikerült együtt a csapatommal.
A győztes svéd Jakob Söderqvist után hallgassák Walter Attilát, aki a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny összetettében legjobb magyarként a 9. helyen végzett, így ő viselhette a fehér trikót, a riporter Kreisz Bálint.
Ezúttal is megkülönböztetőm, ezzel mész el Magyarországról, 6 év után ismételtem. Mit adott neked ez a néhány nap, mert azért nem gyakran teljesítettél több napos versenyt itthon?
A Giro volt az utolsó több napos verseny, ami Magyarországon volt, azelőtt pedig a Tour de Hongrie. Nagyon örülök, hálás vagyok, boldog vagyok, nagyon sokat adott nekem ez a hét, az emberek szeretete, az, hogy mennyire szurkolt mindenki, az, hogy mennyire támogattak minket, az, hogy mennyire voltak alapból az úton. Nekem és nyilván az összes többi magyarnak, mindenkinek nagyon érezhető volt a támogatás. Örülök, hogy meg tudtam hálálni ezt egy top 10-et. Én is nagyon örülnék, ha nyerni meg tudnám újra ezt a versenyt, és a sárga trikóban állhatnék a dobogón, de az elmúlt években nagyon azt próbálom megtanulni, hogy ne legyek egyrészt telhetetlen, ami nem ugyanazt jelenti, hogy feladjuk a küzdést meg a célokat, de nagyon hálás vagyok, hogy ilyen tisztességes eredménnyel tudtam zárni ezt a versenyt.
Hogy néznek ki a következő hetek számodra?
Még jön 1-2-3 nap pihenő, aztán pedig megyek a Teidére a magaslati edzőtáborba a szezon második felére készülve.
Walter Attilát hallották. 3 arany, 2-2 ezüst és bronzérmet szerzett kajakkenu válogatottunk a Brandenburgban rendezett világkupa verseny zárásaként tegnap. Az 500 méteres távokon győzött a Kuruc Levente Fodor Bence férfi kajakpáros, míg a Kiságnes Nagy Bianca Opavszki Réka Csorba Zsófia összeállítású női kenu 4-es második lett. Szintén 500 méteren harmadikként ért célba kajak 1-esben Nádas Bence, és bronzéremmel térhetett haza a Fejes Dániel Hajdú Jóhatán kenu 2 is. 5000 méteren kenu 1-esben Csorba Zsófia nem talált legyőzőre, és a szám kétszeres világbajnoka Adolf Balázs is a dobogó legfelső fokára állhatott. A nőknél ugyanezen a távon a kajak 1-esben Kőhalmi Emese ezüstéremmel zárt. Guzi Blanka ezüstérmet nyert az ötösházok bulgáriai világkupa versenyén, a másik magyar induló Bauer Blanka ezúttal a 15. helyen zárt, a férfiak mezőnyében Tárkányi Zsombor 17. lett. Kedves hallgatóink, sportronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Jó reggelt Magyarország, Kakukel Tamással.
Napi jegyzet című rovatunk következik most, ezúttal Dörner György, Kossuth Díjas kiváló és érdemes művész, az Új Színház igazgatója osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
Napi jegyzet.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A szakralitás és a művészet kapcsolatáról szeretnék néhány szót ejteni. Az európai történelemben volt egy olyan időszak, amikor szakralitás témakör dívott, tehát nem volt nem szakrális tematikájú művészeti alkotás Európában. Ha egy pillanatra megállunk, és elmondom, mi az, hogy szakralitás, akkor valószínű, hogy többen hálásak lesznek érte, mert régebben én magam se tudtam ennek a pontos értelmét. Hát ez valamiféle olyan lelkiséget jelent, egy olyan szentséget, szó szerint, ami közelebb visz bennünket a földi létünkről a jó Isten felé. És ezt az állapotot a művészet tudja előidézni. Ez bizony így alakult az emberiség történelmében. És ez alól nem kivétel a színház sem. De mondhatnám akár a festészetet, akár a zenét, a költészetet, és abban az időszakban, amit mi sötét középkorként tanultunk, mindenki az ég felé törekedett, az építészet is, gondoljunk csak a kölni dómra, vagy akár a párizsi Notre-Dame-ra, vagy akár a mi jáki templomunkra, vagy a romos állapotú zsámbéki templomra. Ez mind az ég felé való törekvést jelentette. Az a helyzet a mai Európában, hogy a lelkiség hiánya olyan kóros, hogy egy lelkiséget nélkülöző kontinensen, ami jelesül most éppen Európa, hogyha nincs benne lelkiség, akkor a lelkiség területén vákum keletkezik, és az európai keresztény lelkület, keresztény lelkiség, tehát az a keresztény lélek, az, ha maga után egy vákumot hagy, lehetetlen, hogy oda valami ne türemkedjen be, akár másfajta lelkiség. Márpedig ezt éljük meg a mai Európában. Akár meg tudjuk fogalmazni, akár nem, de valószínű, hogy szakrális szinten erről van szó. És akkor már megint visszatértünk a szakralitáshoz, ami a művészetben meghatározó. Tehát minden művészeti alkotás célja az, vagy az kell, hogy legyen, hogy törekedjünk az ég felé, illetőleg nem is az ég felé, hanem a menny, a jó Isten felé. És akkor megint elmondok egy kedves történetet, ami a leányfalusi plébános úrral történt meg. Egyik predikációja kapcsán elmesélte, hogy ő mint felvidéki, kisebbségi sorsba született magyar, hívő katolikus családba született, és ugye a kommunizmus alatt járt iskolába, és gúnyolták őt elég sokszor a vallásossága miatt. És nem tudott megfelelni rá, amikor a tanítónéni azt mondta, hogy hogy hihetsz te az Istenben, amikor az égbe rakétákat lőnek fel, és űrhajósok mennek, akkor még nem tudott gyerekfejjel erre megfelelni, de papként már tudja erre a választ, hogy a jó Isten nem az égben, hanem a mennyben van. És az egy egészen más dimenzió, egy olyan dimenzió, amihez rakétával nem lehet elérni. Köszönöm szépen a türelmüket!
Dörner György, Kossuth Díjas kiváló és érdemes művész, az Új Színház igazgatója jegyzetét hallották, és ez a jegyzet is, ahogy a már többi elhangzott is, újra meghallgatható ám, mégpedig a hiradó.hu és a mediaclick.hu című weboldalunkon.
BKK Info.
Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a baleseti helyszínen, és az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt torlódásra kell készülni. Mától egyirányosították a 6. kerületben a Nagymező utcát az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A Kossuth Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Zicsiáni utca és a Bátori utca Bajcsi Zsilinszky út megállót sem. Siling Zsolt, BKK Info.
Autós percek.
Az Az M0-as autó déli szektorában, Halászteleknél az M1-es autópálya felé vezető oldalon javítják az utat, a 12-es kilométernél csak a külső sáv járható, már is több kilométeres a torlódás. A 67-es főúton pedig Kaposvár átkelési szakaszán egy személyautó és egy busz karambolozott, a 41-es kilométerkőnél mindkét irányban csak egy-egy sáv járható. A 81-es főúton pedig Győrnél az M1-es autópálya csomópontjánál egy személyautó és egy kamion karambolozott, a 77-es kilométerkőnél félpályán halad emiatt a forgalom.
Időjárás jelentés.
Keleten eső, zápor, nyugaton gomoly felhős, napos idő várható, megélénkül az északnyugati nyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul. 8:30 múlt, majd egy perccel, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infóvonala, a 18-19-es szám is, ezen szerdán este 8 óráig lehet jelentkezni. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez az ország. Több mint 10 milliárd euróról van szó. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írta a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, hogy a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Hozzátette, fontos a megfelelő rágcsáló mentesítés, mert ezek az állatok terjeszthetik a vírust. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában a terjedő ebola járvány miatt. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem pandémiás vészhelyzetről van szó, de fokozott készültséget kérnek a térség országaitól. Az Afrikai Járványügyi Központ eddig több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált. Iránban egy év alatt több mint a duplájára nőtt a kivégzések száma. Csak nem 2200 emberen hajtottak végre halálos ítéletet, ami jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy egy évtized óta nem látott mértékben megnőjön a kivégzettek száma a Perzsa országban. Tavaly 2707 embert öltek meg, így világszerte 44 országban. Erre hívta fel a figyelmet az Amnesty International nemzetközi jogvédő szervezet. Friss hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
A Bartók Rádió ajánlásával május 22-én a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Dohnányi Ernő Zenei Központ. 19 órakor a Vibraton Kvartett lép színpadra Olá Dezső és Stanislaw Richard vezetésével, majd Bágyi Balázs jazzdobos új formációja, a Bágyi Balázs New Quartett. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a Jó reggelt Magyarországban.
A vonalban pedig Kovács Dániel, a növekedés.hu elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Nézzük meg először, mi történt az utolsó kereskedési napon, azaz múlt hét pénteken. A nyugat-európai tőzsdéken igen szemmel látható korrekció zajlott. Mondhatnánk azt is, hogy hangulatváltás, a befektetők hirtelen azzal szembesültek, hogy a geopolitikai feszültség, az olajáremelkedés és a kötvényhozamok megugrása együtt gyorsan képes lehűteni a részvénypiaci optimizmust. A frankfurti tőzsde vezető indexe például több mint 2%-os mínuszban zárt. Ezzel a nagy nyugat-európai piacok közül az egyik leggyengébb teljesítményt mutatta. De a párizsi tőzsde vezető indexe is több mint 1,5%-os esést hozott. A milánói tőzsde vezető indexe úgy szintén, a pán-európai index pedig közel pontosan 1,5%-os visszaeséssel fejezte be a hetet. A piac egyszerre kezdett ugyanis félni a drágább energiától, a tartósabb inflációtól, és attól, hogy a jegybanki kamatpálya nem lesz olyan barátságos, mint amire a részvénybefektetők korábban számítottak. Az Egyesült Államokban is megtört ugyanakkor a lendület, a Dow Jones ipari átlag kicsit több mint 1%-kal esett vissza, a Standard & Poor's 500-as indexe több mint 1%-os csökkenéssel zárt, és a technológiai részvények mutatója is nagy meglepetésre több mint 1,5%-os visszaeséssel fejezte be a múlt hetet. A tengeren túli piacokon a történet középpontjában ugyanaz állt, mint Európában. Az olajárak megugrása fejlesztette az inflációs aggodalmakat, a kötvényhozamok emelkedése pedig vonzóbb alternatívát kínált a kockázatosabb részvényekkel szemben, különösen a mesterséges intelligencia köré épült korábbi lelkesedés hajtotta, technológiai papírok kerültek el adói nyomás alá. A befektetők egyrészt ugyanis valószínűleg azt érezte, hogy a piac túl messzire szaladt előre. A magyar részvénypiac sem tudta kivonni magát a nemzetközi eladói hullám alól. A BUX Index több mint 0,5%-os csökkenéssel erős forgalom mellett zárta a pénteki napot. A vezető hazai részvények közül az OTP húzta lefelé az indexet, a bankpapír jelentős eséssel zárt. A magyar piacon nagyjából ugyanaz a kép rajzolódott ki, mint külföldön, csak hazai hangsúlyokkal. A globális bizonytalanság és a magasabb hozam környezet az OTP-n keresztül erősen érintette a BUX indexet. Ma reggel Európában ment legalábbis kockázat kerülő hangulat uralkodik, a befektetők figyelme ismét a közel-keletre szegeződik, az olajár emelkedése, a hormuzi szorossal kapcsolatos aggodalma és a kötvényhozamok felfele mozdulása egyszerre hűtik a részvénypiaci kedvet. Tehát ma is elsősorban az energiaárak fogják valószínűleg mozgatni a piacot. Végül néhány szóban a forintról, lássuk, hogyan teljesít nemzeti valutánk ma reggel. 1,361 euró forintba, míg egy amerikai dollár 310 forintba kerül a bankközi devizapiacokon. Köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak.
Én is köszönöm szépen, Kovács Dánielt, a növekedés.hu elemzőjét hallották az elmúlt percekben.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
Az Európai Bizottság néhány hónapon belül előterjesztheti a törvénytervezetét, amely a fiatalokat hivatott megvédeni az interneten terjedő fenyegetésektől. Hogy miről is van szó pontosan, meg hogy körvonalazódik ez a szabályozás, és mi ennek az értelme, meg tudjuk Szűcs Zoltán médiakutatótól. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Tehát mi is itt a probléma? Mert hogy életkort akarnak ellenőrizni, ugye, csak hogy rögtön a közelébe vágjuk. Mitől akarják eltítani, illetve milyen hozzáférést érdemes itt korlátozni, már csak a fiatalok védelmében, és aztán hogyan lehet majd ezt ellenőrizni, hogy nem jut el hozzájuk valóban ez a sok káros tartalom.
Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy hogy olyan tartalmak jutnak el a fiatalokhoz, amelyeknek az ellenőrzésére, feldolgozására nekik nincs meg a megfelelő apparátusok, nincs meg a tudásuk, és egyre inkább azt látjuk a kutatásainkból, ugye mi az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen egy kutatócsoportban dolgozunk, és a csapatommal például a TikTok kapcsán a középiskolásoknak a tartalomfogyasztását néztük meg, hogy számtalan félelem kapcsolódik ahhoz, amilyen tartalmakat látnak. Nincsen tapasztalatuk, nem tudják, hogy amit látnak, az valós-e vagy nem, és azt mutatták meg a kutatásaink, hogy egyszerűen nincs meg ebben az életkorban semmilyen olyan alaptudás, ami validálná, hogy mit látnak a képen. Ez azt jelenti, hogy például nagyon könnyen átverhetők bármilyen termékkel, átverhetők viselkedős mintákkal, és egyre többen azt tapasztalják, hogy a képernyőnek akarnak megfelelni, úgy akarnak élni, hogy az képernyő kompatibilis legyen. Ez egy hatalmas nagy kihívás, és azt nem veszik észre, és ez kellene a leginkább szabályozni, hogy egy influencernek, egy véleményvezérnek a legjobb pillanatához mérjük a mi átlag pillanatainkat, és mindig elégedetlenek, és mindig boldogtalanok leszünk, mi felnőttek is, nemhogy a fiatalok.
Sőt, hát az még lehet, hogy hamis kép is.
Igen.
Ma már lehet komputergenerált képeket készíteni, úgyhogy el tudom adni, hogy én a Hawaii-szigeteken jártam, pedig itt ültem ebben a stúdióban például.
Igen, és ugye olyan veszélyek is vannak, mint például az egészséges életmódot népszerűsítő fitness influencerek, 80%-a valójában nem azt tartja be, mint amit mond, mint amit prédikál, de a fiataloknak a nagy része ebben az időszakban példát keres, mintát keres. És hogyha egy nem valós példához méri magát, akkor ennek nagyon komoly következményei lehetnek. Ez az az időszak, amikor még talán a szülőknél is komolyabb példaként tekintenek arra, amit a képernyőn látnak. Hát ezt próbálják most szabályozni, alapvetően az életkornak megfelelő szabályozással, ami egy nagyon-nagyon nehéz kérdés.
Na belemegyünk a részletekbe, csak azért ne hallgassuk el, nagyon komoly tragédiák is történnek ilyen fórumoknak a hatására. Például, amikor olyan kihívások elé állítják, hogy mász fel egy vonat tetejére, ugye ott aztán megütötte az áram a fiatalt, vagy leugrott a szakadékba, öngyilkosságba hajszolták, szóval itt már ez tényleg olyan kategória, ami itt már nem csak arról van szó, hogy valaki éppen tévedett valamiben, rossz mosóport vásárolt, na de függőséget is okoznak ezek, vannak itt olyan fórumok, vagy eszközök, terek, hogy nevezzük, ami még függőséget is okoz ráadásul.
Igen, tehát a függőség azért nagy kihívás, mert az emberi agyban olyan folyamatok zajlanak, amelyek miatt mindig vissza és vissza megyünk. Tehát kimutatták már, ez, most én ezt leegyszerűsítve mondom, de hogy alapvetően ugye a dopamin, ami akkor szabadul fel, amikor valaki egy komoly tevékenységet végzett, amikor felásta a kertet, amikor leadott egy dolgozatot, amikor egy fáradtnak a végén ő leül, és azt mondja, hogy na hát ezt megcsináltuk.
Ugye örömhormon.
Örömhormon. Igen, az örömhormon akkor is felszabadul, amikor semmit nem tettünk érte, amikor csak öngézték a közösségi médiát, amikor csak görgettünk. És ez a legnagyobb kihívás, hogy azért megyünk oda, hogy örömhormonhoz jussunk úgy, hogy semmit nem tettünk érte, tehát becsapjuk nem csak a testünket, becsapjuk az elménket is, és a világunknak egyébként ez egy nagyon nagy kihívása. Nézzük meg, hogy azt hirdetik nekünk, hogy nem kell sportolnod, beveszel egy tablettát, vagy ráraknak egy lapros, elkezdenek rázni, és akkor az olyan, mint hogyha te valamit tettél volna. Na most ez a függés, ez abból is kialakul, hogy ebben a közegben egy hamis megerősítést. Ebben a közegben ugye ki tudok szakadni. Tehát nyilván nem hasonlítható ez az alkoholhoz, nem hasonlítható a drogfüggéshez, mert nagyon gyorsan vissza lehet állni belőle, de hogyha már minden folyamatomat online végzem, és efelé megy a világ, akkor nem tudok majd kiszakadni ebből a rendszerből, és ez okoz a problémát, hogy a fiataloknak ugye az időbeosztása is úgy alakul, hogy nagyon gyorsan el tudnak futni az idővel, és ez nem kritika. Tehát egy felnőtt azért elő vagy utól megtapasztalja, hogyha a munkahelyén kifut az időből, a fiatalok pedig nem. Olyan válaszunk is volt egyébként, amikor kutattuk a témát, hogy van, aki napi 8 órát tiktokozik. És ugye ez a napi 8 óra, ez ilyen 10 másodperces videókból áll.
Meg hát van itt egy olyan jelenség, talán korábban beszéltünk róla, meg más szakértők is, amikor egy fiatal úgy nő fel, hogy ezeket a virtuális ingereket nap mint nap megkapja egy ilyen felfokozott örömhormon termelő állapotban, akkor a valós élet unalmas és sivár a számára. És egyszerűen depressziósok lesznek, az igazi életet nem akarják, nem akarnak kezdeni dolgozni, nem akarják azt a hétköznapi életet, amit egyébként az ember él, mert a másik volt a hamis. Valahogy azt akarja itt megvalósítani, ugye?
Igen, hát ez a felnőttekre is jellemző, ez ránk is jellemző, azért nagyon gyakran be tud minket szippantani ez a rendszer, tehát a mindennapi életben látszólag unalmas tevékenységek vannak, amelyeket már évszázadok óta végzünk, éppen azért, hogy legyen néhány csúcspontja. Korábban ugye a nyaralás volt egy ilyen időszak, amikor az ember kiszakadt arra az egy-két hétre, ma viszont, hogyha megnézem az Instagramot, TikTokot vagy a Facebookot, mint hogy az egész élet nyaralás lenne, és ehhez képest az én életem, amikor én dolgozatot javítok, amikor adminisztrálok, amikor ügyeket intézek, amikor egy kart ugye 70 főt irányítok, ezek mind-mind-mind látszólag sokkal kevésbé izgalmas tevékenységek, na de hát én ezt felnőttként azért csak fel tudom mérni, a fiatalok még nem tudják felmérni ezeket a látszatokat, ezeket a szimulákrumokat, és ők azt feltételezik, hogy az életben, és bocsánat, az általánosítás, de azt feltételezik, hogy mindjárt könnyen fog menni, ez kihatám a munkaerőpiacra is. Én nagyon sokat beszélgetek emberekkel kávézókban, akik tulajdonosokkal is azt mondják, hogy alig találnak munkaerőt, mert mindenki azt várja, hogy TikTok kompatibilis bariszták legyenek itt, de ott fel is kell takarítani, el is kell mosogatni, mindent, amit otthon meg kell csinálni, és az kevésbé látványos. Mondom, ez talán általánosítás, de egyre magasabbra tesszük azokat az elvárásokat, és pont a közösségi média hibás.
Na, hát rájöttek erre most már, hogy milyen káros hatásai vannak ennek. Ilyen helyeken is, mint Franciaország, Spanyolország, Görögország, Dánia is erőteljesen sürgeti, hogy lépjen fel az EU. Hát egyébként nemzetileg is lehetne szabályozni, de jó. Szóval a függőséget okozó platformokkal szemben az életkor ellenőrzés. Az lenne itt talán a sarkalatos pont, hogy ezt hogy lehetne megvalósítani.
Tehát erre lehetne nagyon szigorú rendszert kitalálni, amikor valóban csak személyi igazolvánnyal és adatokkal lehetne belépni, és ellenőrzést, tehát hogyha nagyon szeretnék, akkor meg lehetne csinálni, de ez megint ugye különböző adatvédelmi problémákba ütközik. Ha én csinálnám, akkor nyilván azt tenném, hogy csak hivatalos irattal lehet igazolni, és utána a mesterséges intelligencia segítségével az embernek az arcát, ahogy például az okostelefonunk kinyitásánál is, ugye össze lenne kötve, hogy az illető használja-e, aki már regisztrált eredetileg.
Hát igen, nem csak ez egy platform, ami meg aztán bármire használhatja ezeket az összefüggéseket, hiszen pont a személyiség lopás, ezek a bizonyos adatlopások, azok pont erre irányulnak.
Igen, tehát ez egy rókafogta csuka, hogy ennek az lehet a következménye, hogy a legszigorúbban őrzött adatainkat is ki fogjuk majd szolgáltatni. Én úgy gondolom, hogy semmilyen ilyen szabályozás nem fog működni, az iskola fog majd működni, tehát az iskolában sokkal nagyobb hangsúlyt kell, és kell majd fektetni arra, hogy hogyan használjuk ezeket a platformokat, hogyan használjuk célnak megfelelően, és utána a családokban is ugyanezt meg kell majd erősíteni, és még nem beszéltünk a mesterséges intelligenciáról, ahol ugye szintén én azt tapasztalom egyetemi tanárként, hogy egyre több dolgozatot írnak a mesterséges intelligencia segítségével, és egy hatalmas nagy önbecsapás, mert abban az időszakban, amikor valakinek meg kellene a tudást szereznie, akár úgy, hogy validálja a social media tartalmakat, akár úgy, hogy a munkaerőpiacon helytálljon, kiváltja magát, becsapja önmagát, megcsináltatja mással a munkát, eladja sajátként, majd utána az életben nagyon komoly nehézségei lesznek majd. Tehát ott is úgy gondolom, hogy mindenhol a nevelés, és az, hogy az illető rájöjjön, hogy neki miért érdeke, hogy használjon egy bizonyos rendszert bizonyos formában.
Na most ugye a vadállat, meg mindegyik megtanítja a kölykét, fiókáját, hogy hogy szerezzen táplálékot, magyarul az élet fenntartásához legszükségesebb magatartás formákat elsajátítja a szüleitől. Azért az embernek több lehetősége van, mert vannak iskolák. Nem kellene ezt beépíteni az oktatásban nagyon komolyan?
De is hát nagyon gyorsan.
És szembesíteni vele, igen. Mert hogy védekezzen,
igen,
ezek ellen.
Igen, igen. Tehát az egyetem, ami alapvetően azért lassan mozgó rendszer is már megtette. Nálunk például van egy ilyen digitális pedagógia, mesterséges intelligencia óra. A köznevelésben már van ugye digitális kultúra óra. Én úgy gondolom, hogy minden egyes tárgyba be kellene építeni. Tehát akármilyen fura.
Na, de hát addigra már...
Igen, de már az általános iskolában kellene ez kezdeni. És egyébként pedig bizonyos életkorban tiltani kellene, mert mi dolgozunk óvodásokkal, pontosabban óvodapedagógusokkal, és ők elmondják, hogy ebben az időszakban milyen káros ez a technológia, és teljesen ki kellene zárni, és utána az iskolában viszont nagyon komolyan szabályozni és tanítani és bemutatni a jó használatot.
Így legyen mindannyiunk érdekében. Szűcs Zoltán médiakutató egyetemi tanár volt a vendégünk. Folytatjuk a műsort, most már egy kicsit nyárral, mert hogy összetartozásnapi diákutaztatási program, nyári tervek és programok a Rákóczi Szövetség keretén belül. Csáki Csongor, a szövetség elnöke itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ugye ez már hagyományos, az összetartozásnapi diákutaztatási program, szép hagyománya van, most is működik, fenntartható lesz ez, hogy alakul itt a világ?
Egy nagyon-nagyon ambiciós tervcsomaggal készül a Rákóczi Szövetség az előttünk álló nyára, ami igazából csütörtök hajnalban el is kezdődik, hiszen 300 Magyarország, illetve külhoni diák, középiskolások felülnek a Boldogasszony Zarándok vonatra, és indulunk a Csíksomlyó búcsúba. Ennek hagyománya van az életünkben, hogy a nyarat azt mindig a búcsúval kezdjük, azokkal a fiatalokkal, akik nagy számban jönnek, és együtt imádkoznak Magyarországért, saját magukért, a családjaikért, és hát a keresztény Európáért. És aztán van egy másik hagyomány a Rákóczi Szövetség életében, hogy a Nemzeti Összetartozás napja, ami 2010 óta létezik, 2010-ben fogadta el ugye a Magyarországgyűlés azt, hogy ennek a napnak megpróbál egy pozitívabb tartalmat is adni. Ez egy emléknap, egy fájó emléknap nekünk magyaroknak, de ugyanakkor van ennek egy olyan tartalma, hogy mégiscsak azt ünnepeljük, hogy mi megmaradtunk a Kárpát-medence nagyon sok településen, több mint 100 év után is, és az a diákutaztatási programunk, ami még már 1994-ben elindult, néhai Harc Józsefnek köszönhetően, és mindig március 15-én diákok százai meg ezre indultak el. Ez a program kibővült 2010 után, és ez azt jelenti, hogy június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján is arra bátorítjuk egy pályázati felhívással a magyarországi meg a külhoni iskolákat, hogy töltsék meg tartalommal ezt a napot. Ez így van az idei évben is, hiszen több ezer diák elindul a Kárpát-medencében egymáshoz kirándulni. Diákok utaznak, diákok fogadják őket a másik országban, és valami fajta tartalmat kötnek ehhez. A pedagógusok és a diákok nagyon szépen összeszövődött a Kárpát-medence, nagyon sok testvériskola, nagyon sok partneriskola van, és ilyenkor június 4-én is, március 15-én is, vagy éppen október 23-án is ezek a iskolai tanár és diák kapcsolatok, ezek megtelnek tartalommal és élményekkel, és ezek úgy gondoljuk, hogy hosszú távra meg is maradnak, de nem csak ebben merül ki a Rákóczi Szövetségnek a Nemzeti Összetartozás napi megemlékezése, hanem ugye 2018 óta mi Sátorai Jóhely fölött a Márhegy Ergében rendelkezünk egy 21. századi táborhelyen, amit azóta sikerült gyakorlatilag egy időben 1000 fő befogadására alkalmas helyé varázsolni. És ez egy olyan millióban van ez a hely, ami számunkra magyaroknak azt gondolom, hogy rendkívül fontos, hiszen Sárospatak, Borsi, Kassa háromszögében vagyunk. Egy olyan helyen van ez a tábor, ahol sok minden sűrűsödik. Ahol ott van a Magyar Kálvária, ahol Szent Erzsébet született, ahol II. Rákóczi Ferenc született, ahol a nyelvek találkoznak, az országhatárok, az Alföld, a hegyvidékkel is leginkább mi magyarok találkozunk ott. És most június 4-én is ebbe a Rákóczi táborba 1000 középiskolást várunk a Kárpát-medence minden pontjáról. Nagyon sokan jönnek természetesen Magyarországról, de ott lesznek a többi országból is a fiatalok. És idén is szeretnénk velük együtt emlékezni és ünnepelni a kultúránk és a nyelvünk megmaradását, és ezzel a rendezvénnyel, ezzel a nagy Sátorai Jóhely rendezvényünkkel szeretnénk elindítani azt a nyarat, azt a Sátorai Jóhelyi Rákóczis nyarat, ahová 20 ezer fiatalt várunk szeptember első hetéig, nem csak itthonról, meg a Kárpát-medencéből, hanem a nagyvilág 24 országából is csatlakozik majd 800 olyan fiatal, akik valahol a diaszpórában őrzik és ápolják a magyar nyelvet és a kultúrát.
Nemzetpolitikának erős oszlopává vált a Rákóczi Szövetség, ugye az indulás néha az József emléke, akkor még egy egész kis közösség összehajolt néhány magyar, és akkor elindították ezt, aztán ahogy alakult, múltak az évek, meg ugye az előző kormánynak nagyon fontos volt a nemzetpolitika, hogy ez a üzenet eljusson, és hogy a fiatalok érezzék, tudják azt, hogy az ország és a nemzet határai egyáltalán nem esnek egybe, hát ugye ez a magyarság sorsa. Mehet-e ez tovább?
Mi abban hiszünk, hogy a Rákóczi Szövetség egy értékközösség. A Rákóczi Szövetségnek van közel 40 ezer tagja, évente több mint 100 ezer embert elérünk. És azok a fundamentumok, amelyeket annak idején az alapítók Hac József fel az élen elhelyeztek, ugye ez két alapkő. Az egyik az, hogy a magyar iskolaválasztás külhoni területeken az a megmaradásnak a záloga. A programjainknak egy jelentős része ebből nő ki. Az iskolabusz hálózatunk, az ösztöndíjaink, a digitalizáció, azok a rendezvények, amelyek mind abban az irányba mutatnak, hogy a szülőket meg kell győzni, bátorítani kell, és meg kell erősíteni abban a hitükben, hogy a magyar iskolaválasztás az helyes. A másik fundamentum a Rákóczi Szövetségnek az pedig nem más, mint a magyar fiatalok közötti kapcsolatoknak a építése, és hogy ehhez szeretne a szövetség egy picit a maga eszközeivel hozzátenni, hogy minél több kapcsolat jön létre a fiatalok között, és hogy a magyar nyelvre és a magyar kultúrára mindig értékként tudjanak tekinteni. És mi abban hiszünk, hogy az, ami most történik velük 10 éves korban, és hogyha mi ez egy picit hozzá tudunk tenni, akkor azzal a jövőt is egy kicsit befolyásolni tudjuk. Tehát mi abban hiszünk, hogy a Jóisten eddig is velünk volt, és a közösségünkkel, abban is hiszünk, hogy amit teszünk, az egy jó ügy, és ha valami jó, akkor én azt gondolom, hogy azt érdemes továbbra is felkarolni, és érdemes arra vigyázni.
Köszönöm szépen, Csáki Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét hallották, és közben Balogh Tamás érkezett a stúdióba, ez pedig nem más jelent, mint azt, hogy kezdődik a délelőtt, a Kossuth Rádió délelőtti magazinműsora, de vajon milyen témákat hallhatnak majd itt, akik továbbra is velünk maradnak.
Szervusz, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Először is jobbulást, hallom, hogy egyébként is ugye mély bariton a hangod, de most van alatta még egy pici zönge. Nagyon sokan ugye ebben a hűvös időjárásban megfáztak, elég könnyű. Erről is szó lesz majd időjárás kapcsán, de amivel kezdünk majd, az nem más, mint hogy ismételten a nyaraló ingatlan piac az elindult meredeken fölfelé. Megnézzük, hogy mire érdemes figyelni, hogyha valaki nyaraló avagy második ingatlant vásárolna, és a mozgás is középpontban lesz, hiszen 8. alkalommal indítja útjára a Botra Fel kampányt a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége, tehát ismételten kiderül majd ma itt a stúdióban, ami oly sokszor kiderült már, hogy a mozgás bizony rendkívül egészséges.
Így van, Balogh Tamással, tehát délelőtt, 9 órakor hírek Bordi Andrással, mi pedig el is búcsúzunk, úgyhogy a jó reggelt Magyarország munkatársai Pilinger Marian, Bényi Csaba és Pap János felelős szerkesztő nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, Kakukel Tamást hallották, jó napot kívánok!
Nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
Várja önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncert léteznek az együttesek. A Dohnányi bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
Második Rigó Jancsi napok Kaposváron. Fellép a Swing a la Django, az Orbai Lilla Quintet, Temesi Berci és barátai, Miss Chris és a Jazz Tonight, a Sárközi Kollektív és még sokan mások. Zene és gasztronómia találkozása június 12-én és 13-án. rigojancsinapok.hu.
Reklámot hallottak.